Hetedik fejezet. Az üvöltő bika. A bika kibámult a bokrok közül. A város előtte csillogott a napfényben. A magasba törő tornyok, a vakítóan fénylő kupolák Marduk nagyságát és az uralkodó gazdagságát hirdették. Farkával elzavart néhány szemtelenkedő legyet, és alvó társai felé fordította a fejét. Kíváncsi volt, mikor döbbennek rá a valóságra, amire ő is csak röviddel ezelőtt ébredt rá. Méghozzá szó igazi értelmében, hiszen amikor felriadt rövid és zavaros álmából, egyszerre csak tisztában volt mindennel, mint a mindig is tudott volna mindent, s legnagyobb meghökkenésére nem is érzett különösebb meglepetést. Egy fához dözsölte az oldalát, és eltöprengett múlton is jelenen. Tudta, hogy olyasmit élt át a többiekkel együtt, amit még talán senki azóta, hogy a semmiből megszületett a világegyetem. Zebub nagyot nyögött és kinyitotta a szemét. A fákon madarak énekeltek. A bika állt mellette és kíváncsian rászegezte a tekintetét. Jó reggelt, mondta a bika. Hogy aludtál? A vadász riadtan szemlélte a fákat és a röpködő madarakat. Hol vagyok? Azt én is szeretném tudni, mondta a bika, és ég felé tartotta a farkát. Attól tartok, nem lesz könnyű megállapítani. Zebub felpattant, kirontott a bokrok közül, és a nap felé fordította az arcát. Behunyta a szemét, ahogy a sugarak végsimogatták a bőrét. Amikor visszafordult, Miram állt mögötte. Látszott rajta, hogy ő is mindennel tisztában van. Vadász érezte, hogy lábai elgyengülnek, és lerogyott egy bokor aljába. Tehát sikerült. Sikerült, bólintotta Miram. Hála a dokinak. A bika oda csörtetett melléjük, és szuszogva várakozott. Percekig némán bámulták egymást, és nem tudták, nevessenek-e vagy sírjanak. Mindent tudtak, sőt még többet is, mint amikor elindultak. Hiszen már nem csak ők voltak, hanem Zebub, Miram és a bika is. Egyelőre zavarosan keringtek bennük az érzések és gondolatok. Navigátor, fordult Miram a bikához. Meg tudja állapítani, hol vannak a többiek? Babilát elrabolták, mondta Zebub. Alig, hanem a városba vitték. Úgy van, mondta bika. Onnan hallom a jeleket, és az írónő jeleit is. Tehát élnek, sóhajtott a kapitány. És a doki? Az ő jelei gyengébbek, morogta bika, mint a város másik oldaláról közeledne. Miram hangosan és megkönnyebbülten felsóhajtott. Tehát valamennyien élünk. A doki csodát tett. Őszintén szólva nem hittem volna, hogy sikerül. Ez siker? Kérdezte tűnődve bika. A legnagyobb tudományos felfedezés a világegyetem megszületése óta. Maga az örök élet. Zebub megrántotta a vállát. Ez igaz. Csak hogy teljességgel használhatatlan. Soha nem tudja meg senki. Soha nem lesz hasznára senkinek. Miram megmerevedett. Hogy-hogy? Nézzen körül, kapitány, vagy nézzen magára. Kicsoda maga, Miram? Én a kapitány vagyok. Itt Miram. És a doki sem doki, hanem, ki tudja. Egy azonban biztos, itt nem tudja megismételni a csodát. Egyszer megmentett bennünket, de még egyszer már képtelen lesz rá. Mire képes Miram? Vagy mire képes bárki is ebben a világban? Nem tudom viszonyítani az időt. Sokkal alacsonyabb fokon állunk, mint amikor kapitány, biológus és navigátor voltunk. Gondolja, hogy a doki faágakkal is fel tudja piszkálni a géneket? Miram hallgatott, és a földet nézte. A bika felmordult, és farkával dühösen a levegőbe csapott. És velem mi lesz? Zebub kárörvendően kuncogott. Maga, kedves navigátor, alig ha nem így marad, hiszen az előbb még meg volt elégedve önmagával. Na igen, bólogatott a bika. Végeredményben mindegy, de mégiscsak furcsa, hogy éppen én, Mindig én vagyok az, aki valahogyan kilóg a többiek közül. Ha Doki szándékosan... Miram leintette. Ugyan, csak nem képzeli. Véletlen, átkozott véletlen. És most már mindig így maradok? Miram felhúzta a vállát. Alig, ha nem. Egyelőre nincs módunk, hogy kibújjunk a bőrünkből. Én is jobban szeretném a húri testemet. Mindazonáltal jobb, hogy ilyenek vagyunk. Olyanok, mint ennek a bolygónak a többi lakója. Legalább nem különbözünk tőlük. De én igen. Magának is megvannak a megfelelői, navigátor. Különben sem én mondom ki a végső szót. Ha megtaláljuk a Dokit, ha megtaláljuk, meg fogjuk találni. Ön mondta, hogy fogja a jeleket. A bika égnek emelt a szarvait, és behunyta a szemét. Közeledik, mondta. Távol van, de közeledik. Ő is a városnak tart. Nem tudná felvenni vele a kapcsolatot? A bika megcsóválta a fejét. Alig ha. Itt semmiképpen sem. Benne nincs meg a képesség, mint bennem, hiszen éppen ezért lettem navigátor. Miram a városfalakat bámulta, és hosszasan gondolkodott. A másik kettő feszülten figyelte, de nem szóltak, míg csak el nem fordult a várostól. A Doki tehát a városnak tart. Gondolja, hogy érez bennünket? Nem hiszem, sőt biztosan nem. Tudja a Doki, hogy kicsoda? A bika nagyot fújt és végvágott az oldalán a farkával. Ha egyforma gyorsan zajlik le bennünk az a folyamat, amiről Doki még az ikercsillagon beszélt, ezekben a percekben tudja meg. És ha nem, akkor bajban van, mondta Zebub. Talán a skizofréniájával küzd. El kell mennünk érte. És a másik kettőért is. Hiszen Babilát elrabolták. És az írónő is. Nagyon közel vannak egymáshoz, mondta bika. Egészen egybeesnek az impulzusok. Alig tudom megkülönböztetni őket. Zebub felpattant és kilépett a legutolsó bokor árnyékából. Mit tétovázunk? Gyerünk, hozzuk ki őket! A bika Miramra pislantott, aki újra a várost nézte, a magasba törő kupolákat és a falak mentén hullámzó embertömeget. Ne siessük el a dolgot, biológus! Próbáljunk meg Zebub és Miram fejével gondolkodni. És én kiével gondolkozzam, kérdezte a bika. Zebub lehajtotta a fejét. Én nagyon keveset tudok, mondta a kapitány, és őszinte sajnálkozás csengett a hangjában. Miram voltam, egyszerű pásztor. És nem is voltam valami okos. Nincsenek tapasztalataim. Tudom, hogyan kell az állatokkal bánni, de nem tudom, mi van a városban. Zebub felvonta a vállát. Sokat én sem tudok, de a városban király van, a királynak fegyveresei. Jobb fegyverük van, mint nekem. Fegyver? Kérdezte a bika. Mi az? Nekem aztán végképp nincsen semmi tapasztalatom. Csak azt tudom, hogy melyik szín a jó, és melyik fű keserű. Más nem ismerek az itteni világból. Azt tudom, hogy isteneik vannak, morogta a vadász. Marduk és bika isten. Nocsak, derült fel a bika arca. Valaha az ősi időkben Húrban is, dünnyögte a kapitány. Alig, hanem még az önkény uralmak idejét élik, mondta Zebub. A társadalmi egyenlőtlenségekét. A hatalom a fegyvereken nyugszik. Városállamok kora, töprengett a kapitány. Óvatosnak kell lennünk, szögezte le végül is a biológus. El kell keverednünk a többiek között. Fel fognak ismerni, nyugtalankodott a bika. Miram elfojtott egy mosolyt, és látta, hogy Zebubnak is megrándul a szája széle. Ha Miramra és Zebubra hagyjuk a dolgot, nem eshet bántódásunk. Hiszen éppen olyanok vagyunk, mint a többiek. Én minden esetre vissza tudok emlékezni, amit Miramként tapasztaltam. Én is, ha akarom, Zebub vagyok, mondta a biológus. A bika nem szólt semmit. Felderítjük a várost, mondta a kapitány. Nem tudja ki a király? Őszintén szólva, mint a Umar Tibunak hívták. Úgy van, Umar Tibu, és a Marduk papokról is tudok egysmást. Miran megkönnyebbülve felsóhajtott. Így már elindulhatunk. Útközben majd elmond mindent, amit tud. És én? Kérdezte Bika. Téged magunk előtt hajtunk, mondta a kapitány nevetve, hiszen te ismered az irányt. Kész vagy az útra, navigátor? Kész vagyok, kapitány. Zakabur kihúzta övéből a kardját. A városfal ott magasodott előttük, szinte kéznyújtásnyira. Reggel óta a bokrok árnyékába rejtőztek, és a jó szerencsére vártak, hogy bejuthassanak a falak mögé. A nap felhevítette a levegőt, és a reggeli párában szivárvány ragyogott a város felett. A szakállast és Haniszurt elnyomta az álom. Zakabur éber volt, pedig két napja nem aludt. A békésen pihenő Hanisur arcát nézte. Hányszor képzelte el, hogy kardját a helytartó testébe mártja. Most megtehetni, a másikat is megölhetni, mégsem teszi. Sőt, arra számít, hogy az egykor annyira gyűlölt Hanisur ismét testőrt csinál belőle. Bolond, tisztára bolond! Ahelyett, hogy a Marduk papoknál vagy az új királynál próbálna szerencsét, a bukott helytartó szekerét tolja. Arra riadt fel, hogy emberek közelednek, méghozzá nem is kevesen. Kiúzta a kardját és kilesett a bokrok közül. A városfal tövében keskeny gyalogút húzódott, és az úton férfiak bandukoltak. Legalább 10, ha nem többen. Valamennyiük ruháját és szakállát belepte a por. Halkan beszélgettek. Fejükre lapuleveleket terítettek, hogy megvédje őket a nap hevétől. Visszahúzódott a bokrok mögé, és gyorsan felrázta társait. Szájára tette az ujját, és a közeledőkre mutatott. A helytartó vívó mozdulatokat tett a kezével, de Zakabur némán megrázta a fejét. A helytartó bólintott, és visszaült a bokor aljába. Zakabur kihengergőzött az útra, és felegyenesedett. Kardját előre nyújtotta, és így is tartotta egészen addig, amíg a közeledők ki nem bukkantak az útkanyar mögül. Amikor megpillantották a kivont kardú ismeretlent, megtorpantak és összebújtak, mint a megriasztott csirkék. Zakabur leeresztette a kardját, és közelebb lépett hozzájuk. Kik vagytok? A férfiak néhány szót váltottak egymás között, majd egyikük előrelépett, és riadt pillantást vetve Zakabur kardjára, gyorsan beszélni kezdett. Parasztok vagyunk Zimuka falvából. Az ünnepségre jöttünk. Azt mondják, az új király Hittabas, kegyes szívű és talán még aranyakat is oszt. Apám mesélte, hogy annak idején, amikor Hittabas apja, akkor csak úgy hullott az arany, mint az eső. Apám abból vette a földet is. Talán most is. Annyi az adósságunk, mint égen a csillag. De talán most, ha sikerülne néhány aranyat. Zakabur visszadugta kardját az övébe. Tehát ma lesz az ünnepség? A férfi szaporán bólogatott. Ma és holnap, és talán még több napon át is. Azt mondják, csodálatosan nagy ünnepség lesz. Felavatják az új királyt és Marduk Isten új szobrát is. Azt mondják, az Isten valóban beköltözött a testébe. A papok, Marduk papjai ott voltak, amikor faragták és megidézték a szellemeket. Marduk Isten beszél majd a néphez. De azért néhány arany nagyon jól jönne. És Bika Isten tüzet fúj és üvölt. Üvöltő Bika Isten. Félelmetes, és te nem félsz? Zakabur végignézett a félelemtől és arany utáni vágytól reszkető parasztokon, és undorral kiköpött. Mitől félnék? Én, Hanisur a háta mögött félbeszakította. Én bizony félek. Na ugye, örvendezett a paraszt a lapulevéllel a fején. Azt mondják, Hanisur azonban nem engedte, hogy újra meginduljon a félelem és a vágy szóáradata. Én attól félek, hogy sohasem fognak beengedni benneteket a városba. Így is van ott már elég a magatok fajtájából. Azt mondják, hogy a király lezáratja a kapukat. Valahonnan a magasból, a falak tetejéről kürcó harsant, és lassan elenyészett a napsütötte bokrok felett. Hanis úr tudta, hogy a kürcó egyszerű őrségváltást jelez, mégis úgy tett, mint a kígyó csípte volna meg. Összerezzen megrándult az arca, és a falak tetején emelkedő bástyára mutatott. Halljátok! Rövidesen becsukják a kapukat. Elkéstetek, jó emberek! A parasztok sápadtan bámultak a levegőbe. Egyikük a földre roskadt, és halkan zokogni kezdett. A szószóló néhány lépést tett Hanis úr felé, és úgy nyújtotta feléje a karját, mint a volt helytartótól függne, hogy beengedik-e őket az ünnepségre, vagy sem. De hát nekünk be kell jutnunk. Nyakig el vagyunk adósodva az úrnak. Rajtunk már csak az segít, ha kapunk néhány aranyat. Feltétlenül be kell jutnunk a városba, mert... Aztán csüggetten leeresztette a karját, és kis hián ő is zokogásban tört ki. Hanis úr úgy tett, mint a töprengene. Többször is megrázta a fejét, mint a lehetetlen terveket vetne el, végül mégiscsak felemelt a tekintetét, és elgondolkozva végignézett rajtuk. Talán lenne egy mód, hogy bejuttassalak benneteket. Talán. A szószóló Hanis úr felé nyújtotta a karját, és térdre rogyott előtte. Mondd meg, hogy mi az ára, uram, bár semmink sincs, de ha megajándékoznak néhány arannyal, egy arany, mondta Hanis úr, és ha nem, az az én veszteségem, mondta komolyan a helytartó. Most már csak az a kérdés, hogy megbízhatom-e bennetek. A szószóló letérdeltette a többieket is. Mire esküdjünk, uram? A kardomra. Doki kikerekedett szemekkel bámulta a furcsa jelenetet, és egy kukkot sem értett az egészből. Zakab úrra nézett, aki mosolyogva figyelte a komor képpel sürgölődő helytartót. Mi a fene ez az eskü? Csak nem gondolja komolyan, hogy elveszi az aranyukat? Zakab úr megrázta a fejét. Be kell jutnunk a városba. A kapukat szigorúan őrzük, és nekünk nincsenek okmányaink, de... Hanis úr távolabbra küldte a parasztokat, és megragadta Doki könyökét. Segíts rajtam! A Doki elképpett. Én? Hogyan? A helytartó feléje nyújtotta a kezét. Látod a gyűrűt az ujjamon? Nem tudom lehúzni. Már megpróbáltam a vízben is, de nem jön. Szappanhoz meg nem jutok, sem olajhoz. Segítened kell. De hát miért? Ezzel bejuthattunk a városba, csak ezzel, és a parasztok felé intett. Ezek majd elrejtenek, de meg kell vesztegetniük az őröket. A dokiban kezdett derengeni valami, és megfogta Hanis úr ujját. Kicsit benőtte a hús. Talán fájni fog, és akár az ujjammal együtt is, mondta bátorítón a helytartó. Hiszen te úgy is meg tudod gyógyítani. Doki aggodalmas arccal bámult a parasztokra, akik gyanakodva nyújtogatták feléjük a nyakukat. Gyere beljebb a bokrok közé, Zakab úr addig majd szóval tartja őket. A helytartó beljebb lépkedett, majd kinyújtotta az ujját a Doki felé. A Doki megállt vele szemben, ő is kinyújtotta a kezét, pontosabban a mutató ujját. A helytartó csak annyit látott, hogy kék villanás csap ki a szakállas ujjahegyéből, és könnyű rántást érzett az ujján. Amikor oda pillantott, a gyűrű már nem volt rajta. A dokinak verejték ütött ki a homlokán a megerőltetéstől. Szusszant egy néhányat, aztán kutatni kezdte a szemével, hogy merre lehet az ékszer. Néhány pillanat múlva fel is fedezte a levegőben. Ott lebegett, két-három lépésnyi magasságban a bokrok felett. Ismét felemelte az ujját, és a gyűrű megpihent a tenyerén. Hanis úr lélegzett visszafolytva figyelte a gyűrű röptét, aztán megcsóválta a fejét. Csak tudnám, hogy csinálod. Mondtam már, hogy a gravitáció az oka. Nálatok jóval kisebb. A helytartó kukkot sem értett a doki szavaiból, és az idő is alkalmatlan volt a magyarázkodásra. Összezárta ujjait a gyűrű körül, majd forogni kezdett, és csak akkor állapodott meg, amikor sikerült felfedezni egy lapos követ, amely ott hevert a bokrok alján. Rugdosni kezdte maga körül az avart, egészen addig, amíg egy kisebb, hegyesebb kő is ki nem bukkant a levelek közül. Felvette, odavitte a nagyobbhoz, amelyre rátette a gyűrűt. Intett a dokinak, hogy jöjjön közelebb. Segíts! A doki a nagyobb követ tartotta, míg a helytartó a kisebben ütni kezdte a gyűrű tetejét. Fájdalmasan felkiáltott, amikor a repetszélű kő felsebezte az ujját. Doki értetlenül csóválta a fejét és elengedte a követ. Ezt miért csinálod? Hanis úr dühösen toppantott. Mert ez az ára, hogy bejussunk a városba. A gyűrű, csak hogy nem szabad megtudniuk kié. Add ide! A helytartó doki kezébe csúsztatta a gyűrűt. A szakállas doki szakértő szemekkel mustrálta végig, majd könnyedén visszatette a kőre. Elég alacsony az olvadás pontja. Talán tudok valamit kezdeni vele. Azt mondod, arany? Ilyen fémre nem emlékszem. Azt meg végképp nem értem, miért engednének be érte oda, ahová nem lehet bemenni. De hát te tudod, helytartó, még nem ismerem ki magam közöttetek. Lépj egy kicsit hátra. A helytartó már meg sem rebbent, amikor a doki ujjából kékes fény csapott ki. Végig súrolta a gyűrű felszínét, és amikor néhány pillanattal később a kezébe vette, családi jele úgy eltűnt róla, mint a rajta sem lett volna soha. Zakabúr idegesen pillantott hátra, amikor kimásztak a bokrok közül. Nem szólt, de kérdezett a szeme. A helytartó a parasztokhoz sétált és megállt velük szemben. Úgy döntöttünk, hogy bejuttatunk benneteket a városba. Egy aranya fizetség. Elfogadjátok? A férfiak szótlanul bólintottak. Ha a kapuhoz érkezünk, folytatta Hanis úr, nem szabad megrettennetek. Az őrök azt mondják majd, hogy fel is út, le is út, de ti ne tágítsatok. Hívassátok oda a parancsnokot, és adjátok neki ezt a gyűrűt. Miért nem te adod, uram? Mert akkor titeket nem engednének be. Mi majd elvegyülünk közöttetek. Én is laput teszek a fejemre, akárcsak ti. De egyetlen szóval sem szabad elárulnotok, hogy nem közétek valók vagyunk. Különben nem jutok be a városba, és hittabas aranyait más szedi fel a földről. Megértettétek? A parasztok bólintottak. Hanis úr szakított néhány lapulevelet, és befette velük előbb a doki, majd Zakabúr fejét. A gyűrűt a parasztok szószólójának a kezébe nyomta és megveregette a vállát. Csak bátran, hiszen itt vagyok mögötted. Marduk a bátrak istene. Mindezek ellenére csak akkor nyugodott meg egészen, amikor a mohó őrségparancsnok elvette a gyűrűt, és rájuk sem pillantva betuszkolta őket a városba. A bika felnyújtotta a szarvát a bástyák felé és halkan morogta. Az előbb még erősek voltak az impulzusok, most pedig egészen legyengültek. Nem tudom, mit jelentsen mindez. Csak nincs valami baj. A másik kettő dermedten figyelte az állatot. A bika hátán megfeszültek az izmok az erőlködéstől, vérbeborult szemek kétségbe esetten forgott üregében. Most ismét erősebb. Talán. Aztán megrándult a szarva és visszafordult a másik kettő felé. Talán bent van a városban. Nem tudom, mivel töltötték ki a téglák közeit. Miért? Kérdezte értetlenül a biológus. A téglákét, magyarázta a bika, amiből a falat rakták. Nem tudom biztosan, de azt hiszem a kötőanyag az oka. Valószínűleg rádióaktív. A kapitány kezdte érteni a dolgot. Úgy érted, hogy árnyékol? Zavarja az impulzusokat, dünnyögte a bika. Csak egészen gyengén érzem őket. Eszerint a doki odabent van, mondta a biológus. És a másik kettő is. Az írónő és Babila impulzusait ugyanúgy zavarja valami. Most már biztos vagyok benne. Rádióaktív habarccsal kötötték a téglákat egymáshoz. Kész öngyilkosság, morogta Zebub. Be kell jutnunk a városba, mondta Miran méghozzá nagyon gyorsan, hiszen mindenki a város felé igyekszik. Talán történik valami odaben, ami összefüggésben áll az első asszisztensnő elrablásával. Veszélyben vannak. Navigátor. A bika hátán ismét megfeszültek az izmok, ahogy a város felé kémlelt. Nem tudom, mondta bizonytalanul. Erősen ingadozik az impulzusok erőtere. Nem vagyok képes kiszűrni az érzelmi tényezőket. Csak annyit tudok, hogy élnek. Még azt sem tudom, hogy egészségesek-e. Sem azt, hogy tudják-e kicsodák. Valami zavar. Biztosan rádióaktív ez a nyomorult fal. Be kell jutnunk a városba, ismételte nyomatékkal Miran. Ki kell hoznunk őket onnan. Babila egészen biztosan fogoly. Feltehetőleg az írónő is. Zebub elgondolkodott. Én vadász voltam, morogta. Tudom, hogy a városba nem lehet csak úgy kibejárkálni. A király fegyveresei vigyáznak a kapukra. Csak az mehet be, akit beengednek. Aki gyanús, lefogják és talán meg is ölik. Nem kockáztathatunk. Akkor mit tegyünk, dühöngött Miran? Ki kell hoznunk őket? Különben eszébe juthatott valami, mert a bikára kapta a szemét. Ez az, a bika. Te mondtad, hogy ezek az emberek tisztelik a bikát, valami bikaistent. Zebubnak felcsillant a szeme. Értem, kapitány. Csak a bika fordult gyanakodva feléjük. Ismét én? A kapitány felvonta a vállát. Mindig a navigátornak kell meghatároznia az irányt. Különben legyen büszke rá, hogy kisegíthet bennünket a bajból. Kezd elegem lenni ebből a létformából, morogta a navigátor, és dühösen a levegőbe szúrta szarvával. Pedig jobban teszi, ha megszokja, és mi is jobban tesszük, morogta Miran. Amikor az őrséghez értek, a bika előttük cammogott, csörgedező nyála cikcakos vonalat rajzolt a porba. Az őrség köréjük csődült. Többen rémülten az eget kémlelték, azt hitték, újabb égi vándor zuhant a városra. Az őrség parancsnok elismerően megveregette a bika oldalát. Gyönyörű állat! Soha nem láttam még ekkorát. Méltó bika istenhez. A főpaphoz viszitek? Hozzá, bólintott Zebub. Siessetek, mondta az őrparancsnok, és intett az őröknek, hogy vonják el az útból az akadályt. Amint a nap delelőre ér, megkezdődnek az ünnepségek. Zuzam szétrántotta a függönyöket, és honyorogva tűrte, hogy a napsugarak a szemébe tűzzenek. Megdörzsölte virasztástól égő arcát. Intett a mögötte serénykedő szolgálónak, hogy behozhatja a mosdóvizet. Megnedvesítette homlokát, és óvatosan megmosta a szemét is. Érezte, hogy a langyos víz új életet lehelt belé, mint a pár csepp alkoholt ivott volna. Erejében megpezsdült a vér. A városi terekről feláradó zsibongás messzire űzte az éjszaka fenyegető árnyait. Zuzam, a főpap, alig aludt ezen az éjszakán. Többször is felkelt kemény ágyáról, és amikor meggyőződött róla, hogy az ajtón álló őre békésen hortyog, az ablakhoz lopózott és kibámult a holdfényre. Amit látott, örömmel, ugyanakkor nyugtalansággal töltötte el. Sok évet megélt már, és tudta, hogy az istenek néha elbódítják szolgáik szívét. Nyugalmat ültetnek a lelkükbe, hogy aztán annál nagyobbat üssenek a fejükre, ha a vigyázatlan szolga már-már az istenek kegyeltjének képzeli magát. A főpap még egyszer végig gondolt mindent. Bár nem voltak illúziói, most az egyszer úgy érezte, maradéktalanul megbízhat Hurubiban. Megkapja maga koncát, és nem is akármiatt, ő lesz bika isten főpapja. Többször is meghányta vetette magában a dolgot, és mindegyre arra lyukadt ki, hogy Hurubinak meg kell elégedni a felkínált tisztséggel, és meg is fog elégedni vele. Bár néha, mint a alattomos fényeket látott volna felcsillanni a jövendő főpap szemében, de hát ki az, akit nem kísért meg a hatalom varázsa? Ő maga is. Jobb erről nem beszélni. Ha erre a félnótás hittabasra gondol, összeszorul az ökle. Ha ő lehetne a király, de nem lehet. A többiek, a helytartók és a városok urai nem fogadnák el. Marduk kultuszát is veszélybe sodorná. Ha a papok, saját papjai úgy látnák, hogy nagyra vágyásával veszélyezteti a papság hatalmát, nem haboznának végezni vele. A nap néhány pillanatra eltűnt egy fekete felhő pamacs mögött. A városra boruló árnyék megborzongatta a főpapot. Egészen az ablak keretig húzta a függönyt, hogy láthassa Marduk szobrát. Felnézett rá, és dideregve összevonta magán a köntösét. Még rá is hatott a kolosszus vérszomjas mosolya. Meg kell hagyni, Hurubbi alapos munkát végzett. Nem csak időre elkészült a szoborral, végzett a felállítással is. Az Isten úgy magasodott a palota és a város fölé, mint a óvni, oltalmazni akarná más istenek haragjától. Ahogy azonban árnyékba borult Marduk arca, Zuzan, mint a fenyegetést olvasott volna le róla. A napfényben barátságos vonások fenyegetővé torzultak, hatalmas fogai halált ígértek. Zuzan sóhajtva dőlt hátra, és végsimította a homlokát. Még ő is retteg Marduktól, pedig ő a főpapja. És azt is tudja, hogy csak szobor, élettelen kő, bármilyen hatalmas is. De így van jól. Rettegnie kell mindenkinek, és félnie a hatalmát. Ez Hurubbi terve, és ez az övé is. A kolosszus feje a környező dombok csúcsát súrolta. Felemelt, taposásra lendülő lába éppen a palota teteje fölé emelkedett. Zuzamot megkísértette a gondolat, hogy mi lenne, ha az Isten valóban rátaposna a palotára, aztán gyorsan el is hesegette magától a gondolatot. Csak kő, élettelen kő, semmi más. Amikor Hurubbi bekopogtatott hozzá, már rezenéstelen arccal, főpaphoz illő nyugalommal fogadta. Hurubbi még nem öltötte magára ünnepi ruháját, egyszerű szürke vászon köpenyt viselt, és volt valami a mozgásában, ami a főpapot egy vásári játék rendezőjére emlékeztette. Bikaisten kultuszának jövendő főpapja köpenye alá nyúlt, és néhány agyaktáblát húzott elő. Tisztelettudóan az ölébe ejtette őket, és várta, hogy Zuzam engedélyt adjon felolvasásukra. Zuzam örömét lelte benne, hogy megvárakoztassa Hurubbit. A mai napon főpap lesz, Bikaisten főpapja, mégis éreznie kell, hogy csak ő utána következik. Végre kegyesen engedélyt adott, annál is inkább, mert a látszólag türelmesen várakozó Hurubbi szemében ismét felcsillant az a furcsa láng, ami annyira nem tetszett a főpapnak. Hurubbi tompa hangon ismertette az ünnepség programját. Zuzan nem szakította félbe, hagyta, hadd mondja végig. Egy-két figyelmeztető szemöldök felvonás érzékeltette, hogy kifogásolni való részleteket talál Hurubbi tervében. S míg a jövendő főpap az ünnepség különböző jeleneteit és azok értelmét magyarázta, messze kalandoztak a gondolatai. Mintha valami azt súgta volna, hogy legyen óvatos, nagyon óvatos. Az ablak felé pisrantott, de csak Marduk óriási, a palota teteje fölé emelkedő lábát látta. Marduk Isten sarujának talpa éppen a kiugró terasz fölött lebegett. Összevont szemöldökkel hallgatta Hurubbit, és amikor az befejezte, csak lágy kézmozdulattal jelezte, hogy mindennel egyetért. Mint a csodálkozást látott volna felvillanni Hurubbi szemében, ami mély elégedettséggel töltötte el. Lám, még ennyi idő után is kiismeretetlen maradt Hurubbi elől. Amikor a jövendő főpap eltávozott, engedélyezett magának néhány perc pihenőt. Ölébe ejtette a karját, és visszagondolt ifjúságára, sivár gyerekkorára, amelyet a fővárostól távol egy vidéki porfészekben töltött el. Visszaemlékezett a szegénységre, a gyakori éhezésre, a katonák erőszakosságaira és elhatározására, amely megindította felfelé a hatalmi létrán. Azóta tenger sok idő telt el, és semmi nem tudta megingatni elhatározásában, hogy a gazdag és hatalmas emberek közé küzdje fel magát. Most végre megpihenhetne, élvezhetné a hatalom édes gyümölcseit. De tisztában van valamivel, amire a vágyódások idején még nem gondolhatott. Hatalmat szerezni sokkal könnyebb, mint megtartani. A megszerzés néha percek vagy órák műve, a megtartás azonban minden percét, minden leheletét igénybe veszi. És a vágy? Felfelé, mindig csak felfelé. Először pap, aztán egy kultuszhely vezetője, majd főpap, aztán miért is ne lehetne király? Isten király. A legfőbb pap és a király egy szemében. Miért is ne lehetne? Megrázta fejét, és Marduk sarujára bámult. Ha ez a saru agyon taposná hittabast, ezt az őrült fajankót. Talán Hurubbival együtt. Hurubbi eléggé aljas és nagyra vágyú ahhoz, hogy ne tudjon ellenállni a kísértésnek. Hurubbi. Egészen a hatalmába kell kerítenie Hurubbit, és akkor hittabas órái megszámláltattak. Bikaisten jövendő főpapja izgatottan járkált lefel a kamrájában, és Gigaszt várta. Az árnyékokból ítélve már itt kellene lennie. Csak nem történt valami baj. Szívott egyet a fogán, és még egyszer végig gondolt mindent. A szomszéd kamrában már ott rejtőznek a fegyveresek, akik perceken belül elmetszik Gigaszt torkát. Gigaszt segéde, Likamusz majd elintéz mindent. Nem hiába tömette ki nehéz aranyakkal a zsebét. Aztán majd persze meg kell szabadulni a Likamusztól is. Csak jönne már Gigaszt. Elégedetten felsóhajtott, amikor az építőmester léptei felhangzottak a folyóson. Halkan megkocogtatta a falat, de választ nem várt. Tudta, hogy azok úgyis meghallották, és adott jelre berontanak. Ragaszkodott hozzá, hogy szeme láttára vágják át Gigaszt torkát. Biztosan tudnia kell, hogy az építőmester halott. Nem szabad tévednie. Gigaszt meghajolt és belopakodott az ajtón. Hurubbi barátságos mosolyt erőltetett az arcára, és megszorongatta Gigaszt kezét. Gigaszt engedelmesen lecsüccsent a felkínált ülőkére, és összetekert pergamennyit kisimítva beszélni kezdett. Még egyszer ellenőriztem Bikaistent. Délre feltámad a sivatagi szél, és a barlang felerősíti a mozgását. Úgy szűkítettem és tágítottam a csatornákat, hogy egyre növekedjék az ereje. Ellenőriztem a húrokat is. Likamuszt mindenbe beavattam. A húrok feszességét a szél erőnek megfelelően lehet szabályozni. Bikaisten akkor is üvölthet, ha éppen csak lengedezik a szellő a sivatag felett. És Marduk? Gigaszt összetekert a pergament, ruhája ölébe rejtette, majd egyenesen Hurubbi szemébe nézett. Mardukkal egészen más a helyzet. Hurubbi keze megmerevedett a széke karfáján. Hogy? Utólagos engedelmeddel megváltoztattam a terveket. Hurubbi érezte, hogy eddig még sohasem tapasztalt rémület, és vele együtt mérhetetlen harag önti el a lelkét. Mit tettél, Gigaszt? Megváltoztattam a terveket. Hurubbi elfejredett, és lassan fenyegető mosolyjal felemelkedett. Meghalsz, Gigaszt! Az építőmester elmosolyodott. Éppen ezért maradok életben. Ha követtem volna az utasításaidat, hamarosan halott lennék. Így is az leszel. Az építőmester bólintott. Lehetséges. Lehetséges, hogy tévedtem volna. De akkor nem lesz ünnepség. Legalábbis nem olyan ünnepség lesz, amilyenre te számítasz, Hurubbi. A szemétből, a kloákából kapartalak ki, csikorgatta fogát Bikaisten jövendő főpapja. De csak azért, hogy végezz velem, ha már megtettem a kötelességemet. A szemétben kicsiszolódik az emberi elme, Hurubbi. Sokat ittam, de a mámor élesre csiszolja az értelmet. Nem volt nehéz belelátni a gondolataidba. Hálás vagyok, hogy valakivé tettél, de nem akarok még meghalni. Még akkor sem, ha ezzel neked, atyai jótevőmnek örömet okoznék. Hurubbi csak pillanatokig töprengető bekiáltsa a katonákat. Aztán villám gyorsan letett róla. Gigaszt ugyan megölheti, de akkor nincs más hátra, ki kell egyezni vele. Mit kívánsz, Gigaszt? Az életemet. Megkapod. Gigaszt elmosolyodott. Szeretnék még egy távoli kormányzóságot is, ahova a hatalom keze már csak alig-alig ér el. Talán a tenger mellett. Hurubi érezte, hogy nincs kiút. Meg kell tennie, amit Gigasz kíván. Megkapod. Köszönöm. Az ünnepségen pedig nyilvánosan kinevezel főépítőmesterré. Az előbbi kormányzó akartál lenni. Csak addig, amíg el nem foglalom állomás helyemet. Egy nyilvánosan kinevezett főépítőmestert ugyanis nem könnyű eltenni láb alól. Már megbocsáss. Hurubi még egy utolsó kétségbeesett kísérletet tett, hogy megfélemlítse Gigaszt. Ha megöletlek és Likamusszal egyezkedem? Gigasz mosolyogva megrázta a fejét. Likamusz nem tud semmit a megváltozott tervről. Csupán csak a húrokkal és az alagúttal van elfoglalva. Bikaistent imádja, de Mardukhoz nem ért. Mardukhoz csak én értek egyedül. Úgy építettem, hogy ha akarom, nem történik semmi. Semmi az égvilágon. S te maradsz? Hurubi hozzáugrott és szájára tapasztotta a tenyerét. Kus! Helytartó leszel és felügyelő. De a tervnek be kell teljesednie. Gigasz elégedetten meghajolt. A terv beteljesedik. A bérgyilkosokat pedig hazaküldheted. Megfordult, és Hurubi gyűlölködő pillantásától kísérve kisietett a szobából. Rizimma és Babila mozdulatlanul tűrte, hogy leszaggassák testükről a ruhát. Legfeljebb annyi szégyent éreztek, amennyit Rizimma és Babila érzett volna. Az első asszisztensnő és az írónő állták a vénasszony kezek érdes érintését. Úgy tekintettek hófehér bőrükre, mint lepelre, amely előbb-utóbb le fog hullani, hogy előtűnjön alóla igazi bőrük, melyet kék és zöld pikkelyek borítanak. A vénasszonyok gajdoltak, szemükben nem volt sajnálat. A húrbeliek tudták, hogy Bikaisten himnuszait éneklik. Azt is tudták, hogy rövidesen meg kell halniuk. Nem sokkal korábban az egyik vénasszony mindenről felvilágosította őket. Átadta Hurubi, a Bikaisten főpap üdvözletét és kérését, hogy tanúsítsanak méltóság teljes viselkedést Bikaisten előtt. Érezzék át azt a kegyet, hogy Bikaisten választottjaiként vérük hullhat az Isten tiszteletére. A vénasszonyok nem értették, amikor egymáshoz szóltak. Ők csak füttyöket, bugyborékolást, felcsukló kétségbeesést hallottak, és szentül meg voltak győződve róla, hogy a két lány megzavarodott a félelemtől. Rizimma megragadta Babila kezét, és azon a nyelven szólt hozzá. Meghalunk? Az első asszisztensű végigpillantott a testén, amely ismerős volt a számára, de egyúttal végtelenül idegen is. Nem tudom, rázta meg a fejét. Bár értem, mi történik, mégis érthetetlen minden. Olyan, mintha álmot látnék. Szinte várom, hogy felébredjek. Magam is így vagyok vele, bólintott az írónő, és érezte, hogy valami nagy-nagy nyugalom ereszkedik rá. Talán a halál előtti nyugalom? Ezek megölnek minket, szögezte el az első asszisztensnő. Azaz megölnének, ha hagynánk. Védekeznünk kell, írónő. De hát hogyan? Koncentrálni kell az erőteret. Én megpróbáltam, és... Megvártam, míg a vénasszonyok egyike ismét végig simogatja testét, aztán folytatta. Azt hiszem, sikerülni fog. Az éjszaka kifeszítettem az ablakrácsot. Rizimma elsáppadt. Miért nem szóltál? Talán megszökhettünk volna. Az első asszisztensnő megrázta a fejét. Lehetetlen. Túlságosan magasan van az ablak, és nem vagyok biztos benne, hogy a maximálisra tudom-e növelni a koncentrációt. Bizonyos erőteret ki tudok fejleszteni magamba, de őszintén szólva a kurban nem foglalkoztam vele. Tehát nem tudsz repülni, sóhajtott a Rizimma. Pedig itt jóval kisebb a gravitáció. Nem kockáztathatok, te persze, én persze, sóhajtotta az írónő kis és értődötten. Nem sokat konyítok a technikához. Velem nem végeztettetek erőtérgyakorlatokat. Írni tanítottak, és akkor még azt hittem, hogy a szépen egymás után rakott mondatok többet érnek mindenféle erőtérnél. Hát tévedtem. Keservesen meg is fizetek érte. Babila átkarolta és megsimogatta a haját. Fel a fejjel, írónő, hiszen még nincs veszve semmi. Repülni ugyan alig, ha tudok, de azért okozhatok nekik egy kis meglepetést. És ez elég lesz ahhoz, hogy megmeneküljünk? Az első asszisztensnő habozott, aztán bizakodó derűt erőltetett az arcára. Elégnek kell lennie. Csak kinyújtottam a karom, és a kezembe pendült a rács. Milyen lehet a halál? Kérdezte összeborzadva az írónő. Hajnal óta bőrömön érzem az impulzusokat, morogta Babila, és nem válaszolt Rizimba kérdésére. Keresnek bennünket. Érzem a navigátor jeleit. Jobban ki kellett volna fejlesztenem magamban az érzékelés képességét. Egészen biztosan pótolni fogom. Rizimma halkan hitetlenül felnevetett. Hol? Itt vagy Húrban? Bibila összerázkódott és megragadta az írónő karját. Most is érzem. Érzem a navigátor jelét. Te nem érzel semmit? Rizima behunyta a szemét és átadta magát a levegőből érkező hullámoknak, ahogy gyerekkorában az iskolába tanították. Előbb csak a levegő atomjainak simogató bizsergetését érezte, majd átáramlottak belé az első asszisztensőből érkező hullámok. Csak téged érezlek. Sokkal jobban el kell lazítanod magad is. Ebben a szempillantásban megborzongott a bőre. Új testének tarkójánál kezdődött a lüktetés, majd egyre lejjebb haladt végig a hátán egészen a sarkáig. Homlokán megjelent egy árva verejtékcsepp, fülében buborék pattant szét, és megérezte a hangot is, amely könyörgött és sürgetett is egyszerre. Első asszisztensnő, írónő, hol vagytok? Válaszoljatok, válaszoljatok, adjatok irányjelet, válaszoljatok. Halkan felsikkantott, és nem törődve a vénaszönök döbbenten megmerevedő tekintetével, minden erejét összeszedve válaszolni próbált. Itt vagyunk. Meg akarnak ölni bennünket. Feláldozni Bika Istennek. Segítsetek, segítsetek! Zuzam teljes főpapi pompájában sziporkázott az egyre magasabbra emelkedő napfényében. A palota alatt elterülő város utcáiról úgy szállt felé a zsongás, mint szorgos méhek zümmögése. Kicsit nehéznek talált ugyan a fejékét, de semmiképpen nem mondhatott le róla, hiszen Hurubbi is fejékben lesz, ha nem is olyan díszesben, mint ő. Azon kívül a király is, habár, félelem szorította össze a torkát, és érezte, hogy a nehéz ruha alatt kiveri a veríték. Csak nehogy valami galibát csináljon ez az idióta. Őszintén szólva nem tetszett neki Hurubbi terve. Hiába másolta az ünnepséget régi és feltehetően eredeti agyaktáblákról, mégsem tetszett neki. Ez a hülye hittabas még komolyan verti az egészet is, vagy talán úgy a jó? A kérdés persze az, hogy a nép megérti-e, habár a papok hetek óta magyarázzák a koreográfia jelentőségét. Lassan el kell hinniük, hogy a hatalom a papoké, és a király csak játékszer Marduk fiainak kezében. Amikor a kíséret megérkezett, elégedetten pislantott végig rajtuk. Négyen papok voltak, közvetlen beosztottai, akik tűzbe mentek volna érte. Valamennyit a koszból emeltek ki, hogy támaszai legyenek, és eddig nem voltok a csalódni bennük. Remélhetőleg ezután sem lesz. A kopaszra nyírt fejek engedelmesen meghajoltak előtte. A fekete szemekben olajos hűség csillogott. A többiek testőrök voltak, válogatott parasztlegények. A feltűnést elkerülendő, ők is papi öltözéket viseltek. Az ünnepre való tekintettel a hajukat is leborotválták. A köpenyük alatt kard villogott, hűségükhöz kétség sem férhetett. Inkább ezerszer is megületnék magukat, semhogy a főpapnak bántódása essék. Hurubbi? Kérdezte hozzá legközelebb álló papot. A szobájában várakozik, uram. Zuzan még egyszer visszafordult és végigtekintett a kamráján, mint a fehér falaktól kérne tanácsot. Biztos, hogy nem hagyott ki semmit a számításból? Megnyomkodta szemét, és intett, hogy indulhatnak. Két testőr előre ment, kezüket kardjuk markolatán tartották. Odakin egy őrtálló katona kiáltása harsant, figyelmeztetett az idő múlására. Még néhány száz lépés és érezte, hogy gombóc nő a torkában. Nem értette, miért bizonytalan, mitől tart. Hiszen hittabas lesz a király, a hatalom pedig észrevétlenül a mardok papok kezébe kerül. Bika isten megkapja maga áldozatát, de ettől is csak magasabbra emelkedik a jóságos marduk kultusza. Miért fél mégis? Akkor sem tudott megnyugodni, amikor feltárult a folyosó végén egy ajtó, és ünnepi díszruhájában mosolyogva sietett eléje Hurubbi. Zuzan végmustrálta az új főpapot. Meg kell adni, impozáns látványt nyújtott. Fején magas, csúcsos tetejű süveg vörös posztóanyagból, testét kékszínű selyemköpeny fette, amelyre sárga cérnával hímezték rá Bika isten alakját. Ahogy Hurubbi meghajolt előtte, azt is észrevette, hogy más-más Bika isten csillog a jövendő főpap mellén és hátán. A hátulsó Bika isten maga volt a megtestesült nyugalom, fejét felemelte, s merett szemekkel a messzeséget kutatta. Mellén viszont a vérszomjas Bika isten ágaskodott, lesunyta a fejét, készen rá, hogy szarvaira hányja a világot. Hurubbi Zuzamra lesett és várta a hatást. A főpap azonban csak ennyit mondott. Üdvözöllek, főpap! Hurubbi összeszorította a fogát és lenyelte feltörni készülő dühét. Ó, ez a gőgös fénember! Még most is érezteti, hogy mennyivel felette áll. Úgy kollog utána, mint megvert kisgyerek az apja után. Legalább a ruháját megdicsérhette volna. A király lakosztály előtt Zuzan visszafordult és magához intette Hurubbit. Bika isten főpapjának legnagyobb örömére Zuzan gőgös arckifejezése megváltozott, elröppent róla a gőg, hogy helyet adjon az aggodalomnak. Felkészítettétek? Kérdezte suttogva. Bizir van vele. Egész ilyen mellette maradt, és túl nagy a csend, mondta Zuzan. Őszintén szólva Hurubbinak sem tetszett a dolog. Rövidesen királlyá választják, és ez a hülye még mindig alszik. Bizir feladata lett volna, hogy felébressze és rendbe tegye. Menj előre, mondta Zuzan. Hurubbi megborzongott, kivette a fákját az egyik katona kezéből, és megzörgette a királyi lakosztályba vezető ajtót. Az örgésre lánc csörrent, s lehult belülről. Az ajtó nyikorogva kinyílt, borostás képű katona bámult ki rajta. Hurubbi szó nélkül betolta az ajtót, és a folyosón reszkető vénasszonyokra esett a pillantása. Ott tolongtak egymás hegyén hátán, kezükben szépítőszerekkel, vízzel és a király díszruháival. Reszkedtek és beszélni sem tudtak a félelemtől. Hurubbi megmarkolta a borostás katona köpenyét. Beszélj! A katona felnyögött és a homályba vesző folyosó felé mutatott. Nem mernek bemenni. Akkor eredj te! A katona felvinyogott. Uram! Egész éjjel üvöltött és... Hol van Bizir? Még nem jött ki. Csak az éjszaka hallottam a hangját. Zuzan félretolta Hurubbit, levette süvegét, és kísérője kezébe nyomta. Intett a testőröknek, hogy kövessék, és sietve megindult hittabas ajtaja felé. Már csak nem az ajtónál volt, amikor megtorpant. Lehajtotta fejét, és a vér csíkra merett. Mardukra suttogta Hurubbi. Vér! Imádkozz, Hurubbi, sziszegte Zuzan, hogy ne hittabas vére legyen. Megzörgette az ajtót, és amikor nem érkezett válasz, vén testét meghazudtuló fürge és erőteljes mozdulattal berúgta az ajtót. A recsenést és falpotyogást rémült emberi lény vinnyogása követte. Hurubbi óvatosan belopózott az ajtón, aztán döbbenten felkiáltott. Valami megfordult a talpa alatt. Pontosan tudta, hogy a gömbölyű dolog egy levágott emberi fej. Undorát legyőzve lopakodott előre, ahonnan a vinnyogást hallotta. A rövid előszoba hittabas hálójába vezető bejáratánál fejetlen hulla hevert a testőrök egyenruhájában. Vizír hullája volt. Hurubbi hallotta, hogy Zuzan megkönnyebbülve felsuhajt. Előre tolta a fákját, és belépett hittabas hálójába. Kényes orral nyomban megérezte az emberi ürülői kis vérszagát. Közel volt ahhoz, hogy elhányja magát. Hittabas hálóingében az ágyán kuporgott, és könyörögve nyújtotta feléjük a kezét. Ne, ne hozzatok több sündisznót! Éjszaka megöltem a királyukat. Levágtam a fejét. Rám támadt, és meg akart szúrni. Megöltem, megöltem, nem él már a sündisznó. Hurubbi lehajolt, felvette Bizir vértől sikos kardját, és hátra nyújtotta. Hittabas kezdte, és meghajtotta a fejét. Ma te leszel a király. Hittabas felugrott az ágyon, és toporzékolni kezdett. Megöletem! Mindenkit megöletek! Ha én vagyok a király, megtehetem. Aztán váratlanul a sarokba vetette magát, és reszketve vonyítani kezdett. Éjszaka idejött, és szíj volt a kezében. Azt mondta, hogy ő a király, és én taknyos gyerek vagyok. Azt mondta, hogy ő az apám, és ő a király. Csak akkor lehetek király, ha ő meghalt. Azt mondta, hogy él, és ő a király. Én megöltem, meg kellett ölnöm. Megöltem, meghalt, de a feje beszélt hozzám. Kinevetett, és azt mondta, hogy nem tudom megölni. Erre le kellett vágnom a fejét, de még akkor is nevetett, és beszélt hozzám. Hiába tapostam és rúgtam, egyre beszélt. Tenyerét a fülére szorította, és üvöltött, ahogy a száján kifért. Nem, nem akarom. Én vagyok a király. Minden éjszaka visszajön, és le kell vágnom a fejét. Nem akarom. Zuzam intett a testőröknek, akik megragadták a kapálozó hittabast, és ágyára szorították. Egy vénasszony lopakodott elő, kancsójából a hánykolódó hittabas szájába öntött valami sűrű folyadékot. A jövendő király rúgott még néhányat, aztán megnyugodott. Zuzam, Hurubbi és a kíséret türelmesen várt, amíg Bamba mosolyal felült az ágyán, és szája sarkain lecsorgó nyálára ügyet sem vetve, engedelmesen széttárta a karját, hogy a vénasszonyok ráadhassák a díszruhát. Hurubbit ismét a hányinger kerülgette, de erőt vett magán. Mi lesz később, ha már most ennyire hatalmába keríti a gyengeség? Hiszen Hittabas még él. Zuzam inkerülten Bizir holttestére mutatott. Takarítsátok el! Jelöljetek ki valakit, aki vigyáz a királyra. Hurubbi! Bikaisten jövendő főpapja maga volt az engedelmesség és az alázat. Uram! Te felelsz érte, ha bármi történik. Hurubbi ekkor már ismét ura volt önmagának. Csak az fog történni, uram, ami a régi táblákban megvan írva. Zuzam elfordította a fejét, és csak ennyit mondott. Imádkozz, főpap, hogy úgy legyen. Gigas Likamus kíséretében utoljára még végigjárt a folyósókat. A hegyoldalba rejtett csapajtót csak avatott szem vehette volna észre. Ha valami kóbor idegen felfedezni, nem sokáig örülne felfedezésének. A csapajtó melletti álcázott őrhelyen a katonák azt a parancsot kapták, hogy öljenek meg mindenkit, aki közel merészkedik a bejárathoz, és nem tudja felmutatni Hurubbi igazoló tábláját. Az őrség parancsnoka jól ismerte Gigaszt és Likamuszt, így aztán eltekintett tábláik ellenőrzésétől. Váltottak néhány szót, majd az építőmesteri segédje eltűntek a félhomályban. A folyósó egyre sötétebb lett. A rövid gyaloglás után vigasztalan éjszaka borult rájuk. Szándékosan készítették így a folyósót, bárki lépjen is ide, döbbenjen vissza az örök éjszakától. Néhány tapogatozó lépés után kivilágosodott előttük az út. Az első kanyaron túl a sziklába vágott világító aknák elég fényt engedtek a hegy gyomrába ahhoz, hogy eljuthassanak a következő aknáig. Gigas elégedetten szemlélte a fejük felett futó köteleket, vékonyakat és vastagokat, amelyek funkcióját egyedül ő ismerte. Gondosan megtapogatta a folyosó kanyarolatának lecsiszolt sarkait, vajon nem tépik el a köteleket, különösen a vékonyabbakat, ha üzembe lép a szerkezet. Meghúzogatta a zsinort, persze csak óvatosan, hiszen egy erősebb rántás katasztrófához vezethetett volna. Likamusz is a falakat tapogatta. Gigasz elmosolyodott. Hány éjszakát töprengett végig, amíg rájött a megoldásra. Aztán meg kellett találni a megoldás ellenszerét is. De megtalálta, s vele együtt megtalálta már-már elveszített életét is. A vékonyabb zsinóra jelző rendszer legfontosabb része volt. Legalább egy hetébe került, amíg kidolgozta a kódot. Végtére is megalkotta, amit kellett, és a katonákat is betanította a kód feloldására. Hálával gondolt vissza a kikötői kocsmára, ahol részegségének napjait pergette. Ott látta a zenészt, aki azon az ismeretlen tengeren túli hangszeren játszott. Olyasféle volt, mint egy asztalka, keresztül kasul húrokkal a felszínén, és a zenész ráütött az ütőjével, minden húr másféle hangon szólt. Kint a kőfejtőbe bukkant fel előtte a zeneszerszám és a zenész képe, amikor Marduk arcát még a kőtömb rejtette. Hiszen akkortájt más sem foglalkoztatta, mint a jelzőrendszer. Hogyan lehet a hegyen túlra üzenni úgy, hogy ne vegye észre senki? És akkor jutott eszébe a zenész. Csak ráütött az ütőjével a húrokra, és már is felhangzott a zene. Mi lenne, ha az ütőt meghosszabbítaná olyan hosszúra, hogy átérjen a hegy alatt? A zeneszerszámot elhelyezni az őrség szobájába. Neki csak az ütőt kellene kezelnie. Ha azok a hegy túlsó oldalán ismerik a titkot. Izgatottan felpattant, és futkározni kezdett a kőtömbök között. Megvan. Kitalálta. Nincs füst, nem kell kendőket lengetni, és a dobok hangja sem árulkodik. Csak egy halk futam, és az őrség engedelmeskedik akaratának. A vastagabb kötéllel az ajtó nyitását és csukódását lehetett szabályozni. Igaz ugyan, hogy adott jelre az őrség kezeli, a hangerőt azonban neki kell csökkentenie vagy növelnie. Erre a célra a folyósóban elhelyezett további irányító ajtók szolgáltak, amelyeket kötélrendszer mozgatott. Simogatva és becézgetve dajkálta őket. A kötelek szálkás végei puha sejemként cirógatták a kezét. Soha nem érdekelte Hurubi, mire használja az ő találmányát. A bika üvölteni fog, de nem az ő holtteste felett. Most az egyszer emberére akadt a hajdani kikötői felügyelő. Már ott szutykos fekhelyén tudta, hogy nagyon vigyáznia kell, Hurubi nem azért mosta ki a koszból, hogy felemelje. Maga akart magasra kapaszkodni az ő hűsége és tehetsége révén. Halkan felkuncogott és bátran lépkedett előre. Odafenn a napórákon alig mozdult a pálca árnyéka, mióta leereszkedtek az alvilágba. Bikaisten belsejében állottak. Az óriás építmény hasából létrák vezettek Bikaisten szájához és szemeihez. Likamusszal a sarkában felkapaszkodott a szédítő magasságba. Élvezte, hogy még óvatos kapaszkodásuk nesze is erős visszhangot vert a térben. Ha megnyitják az ajtókat, és a sivatagi szél végigrohan az üres folyósókon, csak a vaslétrák állják majd a rohamot. Ha élő ember tévedne erre, mosolyogva nézett a szorgoskodó Likamuszra. A szerencsétlen. Odafenn, emeletnyi magasságban éppen Bikaisten fejében kamrák rejtőztek. Valamennyi az ő tervei szerint nyerte el végleges formáját. A tűzkamrából tűz csap majd ki, hogy egy szerkezet Bikaisten szájába irányítsa. Egy másik kamrából füst árad Bikaisten orlikaiba. Le kellett ülni a csodálattól és elragadtatástól. Mindezt ő hozta létre, egyedül ő. Agyaktáblára álmodta, aztán megalkotta valóságban is. Hát van-e nála nagyobb építész a világon? Amikor a város alatt átvezető alagúton Marduk kolosszusa felé siettek, még mindig önön nagysága és tehetsége foglalkoztatta. Hurubi, ez a fantáziátlan dilettáns akarta csapdába csalni. Ennyi előrelátással még király is lehetne belőle, ha akarná. De nem akarja, ám bár talán később. Marduk szobra magasabb volt, mint Bika istené. Így rendelte Hurubi, és ő így is építette meg. A királyi palota Marduk térdeig sem ért, és az Isten felemelt lába éppen a palota fölé magasodott. Ismét felkuncogott, és megcsóválta a fejét. Hogy lehet, Zuzam, ennyire ostoba és felfoglalkodott? Ha csak egy kicsit is értene az építészethez. Neki még számolnia sem kellett, elég volt csak az agyaktáblákra és a pergamenekre pislantani, már is átlátott Hurubi tervén. Mardukra. Egyszerű volt, és mégis hatásos. Csak ezt a nagyhatalmú, kegyetlen öregembert kellett becsapnia. Szerencsétlen Zuzám. Hát ő megépítette a kolosszust, ha nem is egészen Hurubi tervei szerint. Ha úgy építi, halott. Úgy kellett megcsinálnia, hogy Hurubi képtelen legyen nélküle irányítani a szerkezetet. És nem is tudja. Marduk kolosszusa nem volt egészen üreges, mint Bika istené. Egyetlen lépcsősor vezetett a köldöket tájáig. Likamus tisztában volt Hurubi tervével. Tudta, mi lesz a feladata Marduk szobrának. Gigasz joggal gyanította, hogy éppen Hurubi avatta be a titokba. Az ő tervét azonban nem ismerte. Nem tudta, hogy ő Gigasz az utolsó percben mindent megakadályozhat. Hátrafordult, és atyáján Likamus vállára tette a kezét. Elégedett vagy, fiam? A fiatalember ragyogó szemekkel nézett rá. Elégedett, mester. Gigasz halkan kuncogott. Amikor a nap delelőre ért, és a palota homlokzatára helyezett napóra pálcájának már alig-alig volt árnyéka, megerősödött a tömeg zsivaja. A Bika és a másik kettő a tér sarkában egy vályog téglákból emelt ház falának szorultak, és onnan szemlélték az előkészületeket. A biológus előrelátó gondoskodása folytán a Bikából nem sok látszott. Lopott gyékényekkel fették be, nehogy feltűnést keltsen. Így is figyelmeztető kiáltások kísérték, amik keresztül hajtották a városon. A nép félrehúzódott az útból, és imára kulcsolt kezekkel nézte. Kétségük sem férhetett hozzá, hogy az út porától szürkire festett arcú férfiak Bika Isten áldozatát hajtják maguk előtt. Bika Isten óriási árnyéka betakarta a teret, és némiképpen enyhítette a napsugárzását. Marduk bárányfelők közül nézett le rájuk. Miram idegesen pillantgatott a magasba, és valahányszor a Marduk szobor vicsorgó fogaira tévedt a tekintete, megmagyarázhatatlanul rossz érzése támadt. Érezte, hogy Zebubnak sem tetszik a dolog. A Bika is izgatottan mocorgott a takarók alatt. Veszély! Veszély! A tér túls oldalán a doki megérezte a jelzést, és megpróbálta felfedezni őket. Hiába kutatta a sokaságot. Már-már belefájdult a szem a keresésbe. Keserűen elnevette magát. Hiszen ő a navigátort, a kapitányt és a biológust keresi. Soha nem találja meg így őket. Bőrén érezte a navigátor jelzéseit. Pontosan tudta, hogy a szignál ismeretlen fenyegetésre hívja fel a figyelmét. Nem tudta megállapítani, hogy a navigátor ismeri a veszélyforrást, vagy csak érzéseire hagyatkozik. A lányok segélykérése is erősen zavarta. Megértette jelzéseiket, de képtelen volt megállapítani, honnan jönnek. Abban sem volt biztos, vajon a navigátor meg tudja-e határozni az irányt. Elveszettnek érezte magát ebben az ismeretlen közegben. Megpróbálta szakállas, fazekas lelkét feléleszteni magában, de akárki is volt valaha, semmi nyomát nem tapasztalt a korábbi énjének. A fazekas hallgatott benne, s neki fikarszi tapasztalata sem volt ebben a világban. Csak reménykedhetett, hogy a többiekben másként játszódott le az átalakulás folyamata, ők jobban feltalálják magukat az új létformában. Az is zavart, amit a másik kettő kívánt tőle. Veszélyes volt a terv, és átkozottul bizonytalan. Végtére is egyedül volt mindenkivel szemben. Ha beszélni tudna a navigátorral, Isten verte közeg, valami zavarja, elveszi az erejét, mióta átlépte a városkaput, mint a ismeretlen csatornákon át folyna le az energiája. A másik kettő ott súgott-búgott mögötte, és láthatóan ráépítették a tervüket. Ők maguk csak statiszta szerepet osztottak ki maguknak, míg neki a főszerepet szánták. Összeborzongott és hihetetlen erővel koncentrálni próbált. Segítsetek, segítsetek! Csaptak feléje a lányok agyából kiáramló hullámok. Veszély, veszély, veszély! Figyelmeztette valahonnan a navigátor. Kezébe temette az arcát. Úgy érezte, hogy megbolondul. Közvetlenül a palota bejárata előtt hatalmas, külapokkal borított tér húzódott. E fölött emelkedett a palota óriási terasza, ahol az előkelőségek számára padokat helyeztek el. Erről a térről 40 lépcsőfok vezetett a város főterére, ahol hajnal óta összezsúfolódva zsibongott, lögdösődött és verekedett a tömeg. A városi őrség parancsnoka már bezáratta a kapukat. A kívül rekedtek zúgolódása főtérig is elhallatszott. Hurubbi elégedetlen pillantott végig a két folyó közebb birodalma fővárosának népén. A nagy látványosság ígérete előcsalta rejtekhelyükről koldusokat, tolvajokat, részegeseket is. Az alja nép elkeveredett a tisztes iparosokkal. Itt is, ott is kiáltások harsantak, pofonok csattantak. Tetten ért tolvajokat vertek véresre a felháborodott károsultak. Már az előkelőségek is elfoglalták helyüket a palota teraszán. Ahogy Zuzam törődött, mégis méltóságteljes alakja feltűnt, a tömeg elcsendesedett. Sokan imára kulcsolták a kezüket, és áldást suttogtak a főpap felé. A résztvevők leplezetlen kíváncsisággal bámulták a teraszon sütkérező urakat. A várost előzönlő parasztok többsége soha nem látta még a főpapot. A töpörödött sovány öregember inkább rokonszenvet keltett, mint félelmet. Amikor furcsa, csúcsos üvegébe feltűnt mögötte Hurubbi, néhányan el is nevették magukat. Mintha csak tavaszi karneválon lettek volna. A főemberek elhelyezkedtek a bársonnyal borított padokon. Zuzam intésére megszólaltak a kürtök. Láthatatlan kürtösök fújták az ismeretlen melódiát, amely még szelidebbé tette az ünnepet. Hiába magasodott föléjük Marduk, és hiába tárta üvöltésre száját Bikaisten, a kellemesen fújtogáló szellő, a napsütés és a virágok illata nyugalmat árasztott. Zuzam és Hurubbi ajkán mosoly játszott, ahogy lassanként megnyugvó tömeget figyelték. Pontosan úgy történik minden, ahogy kiszámították. A kürtök ismét megszólaltak. Amikor elhalkult a rövid dallam, Zuzám lassú, öreges mozdulattal felemelkedett, és az erkészéléhez lépett. Hosszú palástja bokájáig ért. A gazdagon hímzett ruha megnyújtotta vészna alakját. Díszes süvege kiemelte arcának nemes sápadságát, és senki sem csodálkozott, hogy néhány szempillantás múlva elhalt a zsibongás, és az áhítat csendje ereszkedett a térre. Zuzam lassú, méltóságteljes meghajlásra üdvözölt a tömeget, aztán a nap felé tárta mindkét karját. Szája mozgott, mintha imádkozna. Ebben a pillanatban frissítőt kínáló szolgák furakodtak az emberek közé. Hatalmas vedrekből mérték az illatos italt. A csendet, fémpoharak csörgése és az italért nyújtózkodók morgása törte meg. A főpap leeresztette a kezét és mereven a napba nézett. Szívére helyezte tenyerét, majd helyet adott Hurubbinak, Bikaisten leendő főpapjának. Hurubbi roppantul élvezte volna a helyzetet, ha nem kellett volna attól tartania, hogy egyetlen rosszul kiszámított mozdulatától összeomolhat minden, amit fáradtságosan felépített. Nyugodt volt az arca, de belül úgy remegett, mint még talán soha. Még néhány perc, és megvalósul élete nagy álma. Ő is a nap felé tárta a karját. Időt kell adni az embereknek, hogy teleszívják magukat az itallal. Varázslói hetek óta gyűjtötték az erdőkben a kábító gombákat, amelyek porát nádvízzel keverve, vízzel felhígítva, gyümölcsök levélvel ízesítve, jószagú gotyvaléka elegyítettek. Odalenn a szolgák újabb és újabb bödröket cipeltek a térre. A főpap elégedetten látta, hogy néhányan már egymásba kapaszkodnak, mint a részegek lennének. Pedig az ital nem tartalmazott alkoholt, csak gombafőzetet. Hurubbi tudta, hogy az erős nap hatására egy-két pohárkány is meghozza a bódulatot. A kürtök újra megszólaltak. Most egy másik pap lépett elő. Ő is a nap felé tartotta a karját. Így ment ez egészen addig, amíg Hurubbi bizalmasan nem jelentette, hogy egyelőre elfogyott az ital. Zuzam lepislantott a tömegre és megnyugodott. A karneváli hangulat messzire röppent. Szinte tapintani lehetett a feszült várakozást. A gombakivonat megtette a hatását. Révült szempárok meredtek a papokra. A szájak sarkából nyálcsíkok csorogtak alá. Zuzam tudta, hogy egyetlen intésére gyilkolni is készek lennének. Gyilkolni akárkit. A teraszon álló főpapok alakja óriásira nőtt. Marduk feje a felhőket szántotta. Bikaisten üvöltő szája elnyelni készült a teret. Valahol felzokogott egy asszony, aztán még egy. A zokogás futó tűzként terjedt. A férfiak a mellüket verték, sóhajtoztak és Marduk nevét ismételgették. Józan életű, megfontolt iparosok, küzdelemhez szokott nyakat földművesek, a maguk számára is érthetetlenül összeroppantak az istenszobrok látványától. Patakzó könnyeikkel sem törődve, üvöltve ismételgették Bika Isten nevét. Zuzam elégedetten bólintott Hurubbi felé. Bika Isten jövendő főpapja előrelépett, és a tömeg felé tárta karját. Bika Isten nevében, a nagy Bika Isten nevében, két folyó közep birodalmának lakosai, pásztorok, földművesek, kézművesek, fazekasok és ácsok, kőművesek és pénzváltók, hozzátok szólók Marduk és Bika Isten nevében. Elhalkult az okogás, üveges szemekkel lesték a főpap minden mozdulatát. Meghalt a király. Umartibu király halott. Bika Isten és Marduk nevében új királyt kell választanunk. Azért hívtunk benneteket az istenek elé, hogy megválasszuk az új királyt. Kérdezlek benneteket, Marduk nevében, kit akartok királyotokul? Senki nem mert válaszolni, csak hüppögtek és csuklottak, jószerével nem is értették a kérdést. Azt már tudták, hogy Umartibu halott, és azt is rebesgették, hogy halála összefüggésben van az égi vándor megérkeztével. Senki sem csodálkozott, amikor egy ismeretlen férfi tölcsért formált a tenyeréből, és a terasz felé kiáltotta. Hittabas legyen a király! Umartibu fiú, hittabas legyen a király! A bódult gondolkodásra képtelen tömeg engedelmesen zúgta utána. Hittabas legyen a király! Hittabas legyen a király! Hurubbi elégedetten pillantott Zuzamra, de az öreg főpap gőgös kifejezésre letörölt a mosolyt Hurubbi képéről. Várj csak, várj, te vén ördög, csikorgatta fogát. Könyörögnél te még a mosolyomért? Ebben a pillanatban valaki felsikoltott, mint egy jelt adva az általános sikoltozásra. Az anyák rémülten rejtették keblükre gyermekeiket. A férfiak szeme kimerett. Néhányan csak most itták ki poharukból a gombafőzet utolsó csapjait. A meglepett kiáltások összefonódtak a sikolyokkal. A terasz egyik végén lassú, görnyedt tartással feltűnt Hittabas, a jövendő király. Csak hogy másképpen, mint ahogy azt egy jövendő királytól el lehetett volna várni. A trónörökös megjelenésében nem volt semmi király. S a rémületet, mely a téren szorongókat eltöltötte, nem a nyál okozta, amely csorgott az arcáról, még csak nem is a buta vigyora. Inkább a vér, amely bemaszatolta arcát, ruháját. Összecsomózta haját, s legyeket csalt a testére. Vér, vér, mindenütt vér. Hittabas a terasz közepére kullogott, hunyorogva a térre nézett, s amikor meglátta tömeget, megtorpant, és hangos üvöltéssel a földre vetette magát. Ne, ordította, nem én voltam, én csak... Vigyorgott a fej, összetapostam. Nem én voltam, ne bántsatok. Ekkor egy testőr lépett Hittabas mögé, s mindenki által jól látható mozdulattal hurkot vetett a nyakára. Megrántotta a szíjat, és Hittabas vergődni kezdett, mint a partra vetett hal. A tömeg üvöltött, ahogy a száján kifért. Senki nem tudta, miért ordít. Sajnálja a királyt, vagy a vérét kívánja, egyszerűen üvöltöttek, mert nem tehettek mást. Egy asszony térdre rogyott, és tépni kezdte a ruháját. Amikor veszett őrjöngése miatt félrehúzódtak tőle az emberek, véresen harapta az ajkait, és táncolni kezdett. Oda fenn a teraszon szederjessé vált arccal rukkapált a jövendő király, idelen pedig egy mesztelen némber járt a szemérmetlen táncán. A nap kegyetlen forróságot árasztva ragyogott az égen, s Marduk fenyegetően kivicsorította a fogát. Hurubi intésére a testőr meglazította Hittabas nyakán a szíjat, a félholtan vergődő fiatalember újra a levegőhöz jutott. Könyörögve nyújtotta a karját Zuzan felé, de a főpap megvető arccal félre nézett. Közben azonban nyugtalan gondolatok fortak az agyában. Ha Hurubi megöleti Hittabast, széttépeti az átkozott felügyelőt, még akkor is, ha később nem lesz könnyű megmagyarázni a tettét. Hittabas azonban nem halt meg. Hurubi feszülten figyelte, amikor úgy vélte, hogy lazítani kell a szorításon, intett a testőrnek. Hittabas szederes arccal kapkodta levegőt. Hurubi tudta, hogy 2-3 szorításnál többet már nem bírna. Kedve lett volna ugyan kipróbálni Hittabas tűrőképességét, de megállt parancsolt magának. Hittabas csak nem elájult, amikor Hurubi intésére lekerült a hurok a nyakáról. Két testőr a hón alá nyúlt és a terasz szélére cipelte. Hittabas nyálazott, fejéből vércsepegett, alig ha tudhatta, hol van, mi történik vele. Zuzam Hittabas elé lépett. Néma csend ereszkedett a térre. Ekkor már egyetlen lázas, lüktető sebb volt a tömeg. Ismeretlen akaratnak engedelmeskedett, láthatatlan erők játszottak vele szörnyű játékot. Zuzan felemelte egyik kezét, másikkal pedig feltámasztotta Hittabas lecsukló állát. Hittabas! Kiáltotta gyenge hangján, de a néma csendben mégis úgy hangzott, mint távoli mennydörgés. Hittabas! Akarsz-e két folyó közebb irodalmának királya lenni? Hittabas bambán mosolygott és lecsuklott a feje. Zuzam erőszakkal felfelé húzta, és meg sem várva a félhalott ifjú válaszát, maga kiáltotta helyette. Akar! Hittabas elfogadja a királyságot. Hittabas legyen a király! A tömeg üdvrivalgásba tört ki, egészen addig öröngött, amíg a főpap felemelt kezével csendet nem parancsolt. Hittabas király, mordult ajkán a szó. Kérünk téged Marduk nevében, jelöld meg az időt, ameddig a trónodon akarsz ülni. Jelöld meg az időt, ó Hittabas! A véres arcú királyfi feltérdelt, és zokogni kezdett, majd vinnyogását csillapult a hangja. Ez a keserű, fájdalmas sírás még a sokat tapasztalt főpapot is meglepte. Erőt kellett vennie magán, hogy folytatni tudja a színjátékot. Odahajolt Hittabas szájához, de nem hallott semmit, csak bugyborékoló fájdalmas zokogást. Bólintott, felemelkedett, széttárta a karját. A király tudatja veletek, hogy 5 teljes éven át akar uralkodni. Hogy Marduk és Bikaisten uralmának veti alá országát. Marduk és Bikaisten kegyelmét kéri népére és országára. Nem akar többé igazi király lenni. Olyan király szeretne lenni, aki megosztja a hatalmat az istenekkel. Marduk oltalmába ajánlja a lelkét. Arra kér benneteket, hogy 5 év múlva ismét vizsgáljátok meg, jól uralkodik-e, tiszteli-e Mardukot és Bikaistent. Ha nem, kéri, Öljétek meg Bikaisten oltárán, hogy a túlvilágon személyesen vezekelhessen népiért és birodalmáért. Most pedig Mardukisten és szolgáinak kezébe adja a sorsát. Intésére a testőr ismét előre lopakodott, és a királyfi nyakába vetette a hurkot. Hittabas rémülten megragadta a szíjat, de a testőr letépte róla a kezét, Hittabas felsikoltott. A testőr Zuzam kezébe adta a szíj végét, aki körbevezette a négykézláb csúszó-mászó királyt a teraszon. A teret ismét előzönlötték az italt kínáló szolgák, és amikor Hittabas végre felemelkedhetett, az embertömeg kábult üvöltéssel fogadta. Torz mosolyra rándult az arca, és végigvágódott a teraszon. Az üvöltés még akkor is elkísérte, amikor a sötét folyósókon lakosztálya felé cipelték. A doki dermedten nézte a történteket. Érezte, hogy az ital a fejébe száll, pedig csak egy fél pohárnyit fogyasztott belőle. Nem volt kellemetlen a tompa kábulat. Egyszerre csak úgy érezte, hogy minden megvilágosodik előtte. Látta magát, amint egy meleg és hosszú épületbe fazekakat készít, agyagot gyúr. Mintha egy kisgyerek is az ölébe csimpaszkodott volna. Érezte, hogy a fazekas lelke kéreckedik vissza a helyére, de hiába erőlködött, homályos emlékfosztányoknál nem tudott többre visszaemlékezni. A furcsa ital azonban másféle hatást is kifejtett a testében. Érezte, hogy leomlanak a gátak koncentráló képesség előtt, mint a ismét a húri közegben érezni magát. Amikor a szolgák elvonultak mellette a vödrökkel, kért még egy pohárkával, de nem adta vissza a bőrpoharat. Óvatosan a keze ügyébe helyezte és várt. Néhány pillanat múlva megérezte a hangot. Doki, Doki, merre vagy? A tömeg kellős közepén. Ti? Én a biológus vagyok. Most pedig egy vadász bizonyos Zebú. Hát te? Majd később. Egyre nincs nevem, a többiek. Mindenki él. Miért nem szóltok? Hello, Doki! Üdv, kapitány! Hogy van, Doki? Üdv, navigátor! Minden rendben? Hát, ami azt illeti, mintha lenne velem egy kis probléma. Micsoda? Nem egészen az történt, amit ígért, Doki. Őszintén szóval nem tudom, mit ígértem. Mi a baj, navigátor? Nem olyan vagyok, mint maguk, bár nem tudom, hogy ön milyen, Doki. Egészen elfogadható. Viszonylag. Csak az emlékezetemmel van baj. Nekem meg a formámmal. Szóval nem ember vagyok, Doki. A Doki meghökkenve a levegőbe merett és megmozdult az Ádám csutkája. Hanem mi? Bika. A Doki nagyot nyelt és gyorsan ivott egy kicsit a varázsitalból. Az micsoda? Nézzen fel a szobrokra. Nem arra a nagyra, hanem a másikra. Amiknek négy lába és két szarva van. Csak nem azt akarja mondani, hogy az maga. A navigátor keserűen felkuncogott. Még az hiányozna. Élő bika vagyok. A bika isten mása. A Doki óvatosan körbepislogott, de nem látott semmi hasonlót. Nem látom, navigátor. Elbújtattak, erről majd később. Beszéljen a kapitánnyal. Doki, maga ivott belőle? Ittam. Úgy tűnik, segíti az átvitelt. Valami korábban leblokkolt bennünket. A navigátor szerint a fal. A városfal? Lehet, hogy hasadóanyag került a habarcsba. Most azonban kitűnő a vétel. Az. Maga érti, mi történik itt? Részben, kapitány. Azt hiszem, beléptünk ennek a bolygónak a történelmébe. Tudja, mi az, hogy szakrális királygyilkosság? Nem én. És azt, hogy teokratikus államforma? Jól van, Doki? Jól hát. Maga kérdezte, nem? Valami ilyesmi zajlik az órunk előtt. Ha nem látogattam volna hébe-hóba a történelmi fakultás előadásait, fogalmam sem lenne róla, mi történik. Gondolja, hogy veszélyes lehet ránk nézve? Aligha. Mi van a lányokkal? Gyenge az impulzusunk. A navigátor vette jeleiket. Segítséget kérnek. Nincs valami tapasztalata? A doki szomorúan megcsóválta a fejét. A navigátornak úgy látszik, nincs normális teste, nekem meg normális lelkem. Hogy-hogy? Kérdezte a kapitány óvatosan. Nincsenek emlékeim. Hosszú história. Nincsenek itteni emlékeim. Úgy érti, nem tudja, ki volt? Pontosan. Nem tudom. Értem, doki. A lányok segítséget kérnek, de nem tudjuk, hol vannak. Valószínűleg nem is hallanak bennünket. Biztosan nem ittak ebből a kocsvalékból. A navigátor szerint be vannak zárva valahová rádióaktív falak mögé. Mit javasol, doki? A doki elmosolyodott. Mondtam, hogy be kell lépnem a történelembe. Van itt egy-két barátom, aki szeretné, ha segítenék rajta. Maga? Én hát, csak még nem tudom, hogyan. A kapitány hangja óvatosan csengett. Találkoznunk kellene, doki. Adjon valami koordinátát, kapitány. A doki körülnézett, hogy ő is meg tudja határozni saját helyzetét, amikor a kapitány hirtelen beszüntette az adást. A doki csak annyit érzett, hogy megszűnnek az impulzusok, és süket csend öleli körül. Zuzám a terasz szélére lépett, és kibontotta a kezében tartott összetekert pergament. Messze hangzó hangon olvasni kezdett. Először megismételte, amit Hittabas szájába adott, hogy a király a Marduk papság oltalma alá helyezi birodalmát és népét saját magával együtt. Hogy csak 5 évre vállalja a királyságot, utána papok döntenek róla, megfelelte a feladatának. Ha nem, Marduknak ajánlja a lelkét. Ezután egy másik pergamentről kinevezéseket olvasott fel. Természetesen az új király Hittabas nevében. Mindjárt az első helyen említette Gigászt, akit Hurubbi javaslatára főépítészé nevezte ki. Legutoljára hagyta Bikaisten kultuszát. Akkor is csak néhány szót szólt róla. Engedte, hogy Hurubbi hadd arassa le a dicsőséget, hiszen Marduk szobrának az elkészítésével végül is az ő malmára hajtotta a vizet. Hurubbi rezenéstelen arccal hallgatta Zuzam szavait, belülről azonban majd szétrobbant a feszültségtől. Akkor nyugodott csak meg, amikor Zuzam felolvasta Gigász kinevezését. Az a csirkefogó remélhetőleg megelégszik ennyivel. Amikor Zuzam befejezte a kinevezések felolvasását, ismét megjelentek a frissítő kínálók. Ekkor már mindenki fürdött az izzadságban. Néhányan meghalt hozzátartozóikra ismertek, akik angyalszárnyakon keringtek felettük a levegőben. Mások fekete bőrű lányokat láttak, amint hívogatlan integettek feléjük. Amikor azonban Bikaisten szobrának előterében feltűntek a papok, elröppentek a látomások, s valamennyien kimerett szemekkel bámulták őket, amint hegyes süvegben, füstölővel a kezükben megszállták a Bikaisten előtti kör alakú teret. A dokit idegesítette, hogy két társa változatlanul ott sugdolódzik mögötte, és tőle várják, hogy tegyen valamit. Mi a fenét csinálja, gondolta. A kapitány és navigátor úgy látszik megkukultak. Ebben a pillanatban, mint a korbácsütés érte volna, összereszent. Mint a csak néhány méterre lett volna tőle, felhangzott agyában az első asszisztensről rémült könyörgése. Segítsetek, nyöszörögte. Megölnek minket. Segítsetek. Válaszolni akart, amikor meghallotta a kapitány nyugodt hangját. Itt vagyunk, első asszisztensnő. Csak nyugalom, nem láttak benneteket. Még egy folyósóban vagyunk, összekötötték a kezünket, és kiszabadultak a falak közül, mondta a navigátor, tökéletesek az impulzusok. Segítsetek, zokogta az írónő is. Nyugalom, ismételte a kapitány magabiztosan, de a doki érezte a hangján, hogy közel sem olyan biztos a dolgában, mint ahogy szerette volna. Megmentünk benneteket. Hová visznek? Hangzavar támadt, amelyből a navigátor hangja hallott ki legerősebben. Egyszerre csak egy beszéljen. Első asszisztensnő, válaszoljon. Alig, hanem Bikaisten kolosszusához. Öten vagyunk nők. Azt mondják, megölnek minket az Isten tiszteletére. Milyen a térereje, Doki? Hallotta összerezzenve a kapitány hangját. Azt hiszem normális. Sőt, az itteni gravitáció... Tudom, van valami terve? Őszintén szólva, azt hiszem, az embereim is erre spekulálnak. Tehát tudják, hogy maga nem közéjük való? Azt hiszik, a tengeren túlról jöttem, és alig ellen varázslónak tartanak. Jól van, maradjunk kapcsolatban. Megpróbálok kifőzni valamit. Hogyan tudnám felismerni? A Doki megrázta a fejét. Sehogy, túlságosan is egyformák vagyunk, szakállam van. Jól van, akkor maga ismerjen ránk. Gondolja, hogy nekem könnyebben megy? Nem hiszem, hogy egynél több bika lenne ezen az átkozott téren. Állatokat nem szokás gyűlésre vinni. No-no, morogta a navigátor. Ha lát egy bikát két fickóval, hát azok mi vagyunk. Próbálkozzunk a térerővel, és használjuk ki ezt az átkozottul kicsi gravitációt. Úgy lesz, de... Pszt! Figyeljen bika isten felé! A papok éneke az egekig csapott, üvöltöttek, ahogy a torkukon kifért. Bikaisten talapzatán lassan feltárult egy rejtekajtó, és a korábbinál színpompásabb ruhában Hurubbi, az új főpap lépett a térre. Hosszú, sárga köpenybe öltözött papok alkották a kíséretét. Hurubbi intésére újabb ajtó nyílt a talapzaton. A tömeg felhördült, amikor széles lépcső ereszkedett alá semmiből. Zuzam irigykedve elhúzta száját, és arra gondolt, hogy talán mégsem kellett volna a Hurubbi kezébe adni a bikaisten kultuszát. Vissza is veszi tőle, amint teheti. Hurubbi a sárga köpenyes papok kíséretében fellépkedett a lépcsőn. Fejük felett magasodott bikaisten óriási teste, mint a meg akarná védeni őket Marduk gonosz vigyorától. Hurubbi ég felé tárta a karját, és a döbben csendben kiáltozni kezdett. Bikaisten! Nézd le ránk, bikaisten! Elfogadod az áldozatunkat? Felej, bikaisten! A Doki kíváncsian szemlélt a fejleményeket. Sok mindenre számított, de mégis meglepődött attól, ami ezután történt. Bikaisten óriási kolosszusa megremegett. Halk, tompa morgás szakadt ki a gyomrából. Mintha a föld mélyében rejtőzködő szárnyas ördögök indultak volna az emberek városainak megsemmisítésére. Bikaisten két szikrázó szarva fenyegetően a levegőbe merett. Orlikaiból halvány füst szivárgott. A tompa moraj megerősödött, aztán elhalt a levegőben. Mi volt ez, Doki? Nem tudom. Azt hiszem, azok a papok mesterkednek valamiben. Segítsetek, már itt vagyunk egészen. Hurubbi kicsit félrelépett, utat engedve a rejtekajtón kitántorgó lányoknak. Valamennyien hófehér, átlátszó köpenyt viseltek. Az enyhe szellő meglebegtette testükön a ruhát. Mindegyikük nyakára vékony aranylánc kapcsolódott, amelyek vége egy-egy szintén hófehér ruhájuk pap kezében nyugodott. A papok másik kezében mesztelen kartpenge csillogott a napfényben. A tömeg felmorajlott és izgatottan mutogatni kezdett arrafelé, ahol a lányok álltak. Három, mint a teljesen megadta volna magát a sorsának. Lehajtott fejjel állt, szédelegve a gyengeségtől és a félelemtől. Kettő azonban a tömeget kutatta, mint a segítséget várna valakitől. Miram, segíts! Ez Babila, azaz. Ki az a Babila, értetlenkedett a Doki? Az első asszisztensnő, a másik az írónő, valószínűleg. Alaposan megváltoztak, dünnyögte a Doki. Akárcsak mi, mondta a navigátor. Hogyan tovább? Egy szempillantás alatt, Doki. Világos? Világos, felelt a Doki nyugtalanul. Gigasz felkapaszkodott az utolsó létre, és magához intette Likamuszt. Te itt maradsz, és vársz, amíg nem szólok. A kamrába csak én mehetek be. Likamusz arca megrándult, és eltűnt róla mosoly. Azt hiszem, tévedsz, uram. Azt a személyes parancsot kaptam Hurubbitól. Megváltoztatom a parancsot. Nem hallottad, hogy ő maga nevezett ki főépítésszé és a kultuszhelyek parancsnokává? Hallottam, uram, de... Ami ezután következik, az az én dolgom, Likamusz. Te megtetted a kötelességedet. Jutalmat nem marad el. Ezt én mondom neked, Kigasz, a kultuszhelyek főfelügyelője. Likamusz azt latolgatta magában, mi lenne, ha megpróbálná az alattuk tátongó szörnyű mélységbe taszítani Gigaszt, de letett róla, mivel ő volt alul, azon kívül Gigasz kinevezése is megzavarta. Hiszen nem így állapodott meg Hurubival. Hurubi új parancsot adott, mondta a főépítész, és én végrehajtom a parancsot. Várj rám, amíg nem szólítalak. Likamusz tehetetlenül nézte, amint Gigasz fürgén felkapaszkodik a fémlétrán, és eltűnik az irányító kamrában. Alatta iszonytató mélység hullámzott, és mint a hívta, vonzotta volna, hogy vesse le magát. Lecsukta a szemét, és érezte, hogy a hűvös szellő megborzongatja a homlokát. Tudta, hogy Gigasz gondolkodás nélkül megszabadulna tőle, ha okot látna rá. Kinyitotta a szemét, és ismét lenézett a mélybe. Ha Gigasz jelt ad, és kinyitják a hegy gyomrába vájt folyósó ajtaját, vége. A beáramló, viharossá fokozódó légáramlat letépi a létráról, és a semmibe veti. Csak egy vöröslő nedves folt maradt belőle Bikaisten gyomrának belsejében. Gyors elhatározással ruhája alá nyúlt, és kiúzta a szíjat, amelyet mindig magánál tartott. Egy jó építőmester nem lehet meg mérőszín nélkül, arról nem is beszélve, hogy az erős bőrcsik fegyverként sem utolsó. Előhúzta ruhája alól, és a kamrába vezető fémlépcsőhöz kötözte magát. Talán nem tépi le a vihar, ha Gigasz mégis úgy döntene. Hurubi ég felé emelte a karját, és Bikaisten szólította. Bikaisten, Bikaisten, fogadja kegyesen az ember áldozatot. Őseink is így áldoztak előtted, ahogy a régi agyaktáblák tanúsítják, míg nem esztelen gőgükben megfeledkeztek rólad, és szomjúhoztál, Bikaisten. Szomjúhoztál, és szomjúságodban elhagytál bennünket. Erőddel és hatalmaddal másokat segítettél, idegen népek istene lettél, hatalmas Bikaisten. Mások istene lettél. Bőgte, sírta, tombolt a keserűségében a látomásoktól gyötört könnyező tömeg. De mi visszahívunk, Bikaisten! Ismét szűzek vérét kínáljuk neked, hogy óvjál és vezess minket Marduk nevében. Csak hogy Mardukot is megemlítette Pojáca, dühöngött magába Zuzan. Meghalunk? Kérdezte a szavak nélkül is az írónő, és megpróbált felállni, de szorosra fogott aranylánc visszatartotta. Meglátod, meghalunk. Megmentenek, mondta bizonytalanul az első asszisztensnő. Jaj, miért is kellett elhagynom Kurt, jajdult fel az írónő, de csak csipogás, csattogás és fütty jött ki a száján. Nyugalom, hallott valahonnan irdatlan messzeségbe egy ismerős hangot. Nyugalom. Jaj, Doki! Ha kedves az áldozatunk, adjál jelet, hatalmas Bikaisten! Szólj, ha kívánod, de szűzek vérét! Ebben a pillanatban lángcsóva csapott ki a kolosztus száján, orlikaiból sűrű fekete füst gomolygott elő. Aztán felüvöltött iszonytató idegtépő üvöltéssel, amely mély, elégedett morgásba fulladt. A nép térdre esett a téren, és elszönnyedve jajgatott. Legtöbbje fel sem merte emelni a fejét. Az érces üvöltés és a tompa morgás mindenkit meggyőzhetett arról, hogy Bikaisten szívesen fogadja a szűzek vérét. Na végre, gondolta Zuzám, hamarosan vége lesz a komédiának. Gigasz lepillantott a kamra ajtajából és elmosolyodott, amikor látta, hogy Likamusz a fémlétrához kötözi magát. Becsukta maga mögött az ajtót, és immár minden figyelmét az irányító szerkezetnek szentelte. Várta, hogy Hurubi megadja jelet. Tudta, hogy Hurubi lába alatt ott a kőlap, amelyre ha rálép, megrándul a jelzőzsinek. Elégedetten hátradőlt a székében és várt. Amikor újra eszébe jutott, Likamus gúnyos mosolyra rándult az arca. A szerencsétlen. Azt hitte, hogy Hurubi árnyékában előre kúszhat a kultuszhelyek felügyelőjének rangjáig. Persze lehet, hogy a kétszínű Hurubi meg is ígérte neki, hogy aztán vele is végezzen. Megérdemled a sorsod, Likamus. Megrándult előtte a zsineg. Elkomorodott és villámgyorsan munkáz látott. Meghúzta a megfelelő zsinórokat. Szinte látta, ahogy végigfut a rángás a folyósókon, és megszólal az ismert melódia az őrök fülkéjében. Néhány másodpercet van már csak, Likamus, gondolta elégedetten, és amikor megérkezett a visszajelzés, elégedetten hallgatta, ahogy a beáramló levegő sebessége viharossá fokozódik, kinyílik a füst és lánkamra ajtaja, és Bikaisten üvölteni kezd. Mintha egy halkabb ordítás is eljutott volna füleig, de a felelősségteljes munkában ügyet sem vetett rá. Likamus arcába csapott a forró levegő, és ahogy megérezte bőrén a sivatagi homok karcolását, megértette, hogy utolsó perceit éli. A beáramló homokszemek égő parásként furódtak a porosaiba, megvakították, megsüketítették, teletömték a száját és az orjukát. Kétségbeesetten felüvöltött és megpróbálta kioldani a szíj csomóját. Megkönnyebbülést érzett, amikor a homokvihar letépte a létráról és magával rakatta. Üvöltött, de nem tudta túlövölteni a szél harsogását és Bikaisten dühöngését. Hanisrúr a dokihoz kúszott és megrángatta a köpenyét. Gondolod, hogy meg tudod csinálni? A doki koncentrált és kiitta a maradék italt. Megpróbálom, Hanisrúr. Ha rajtam múlik, rövidesen te leszel a király. Azt hiszem, nem vagyok egyedül. Persze, morogta mögötte Zakabur is. Mi is veled vagyunk. Na igen, morogta minden gúny nélkül a doki. Vigyázz, doki! Vigyázok! Ti azokat, én ezeket. Menni fog? Meg kell próbálni. Mit szól a navigátor? Rendben lesz, doki. Akkor rajta. Húr nevében, doki. Hurubi intésére a papok felemelték kardjukat, és kissé hátrább léptek. A tömeg lélegzett visszafolytva figyelt, hogy a vér kiömlésekor iszonyú üdvrihalgásban törjön ki. Bikaisten égfelé emelt szarvain napfény ragyogott, orlikaiból még mindig szivárgott a füst. Áldozat, kiáltotta Hurubi, áldozat! A papok kardja felemelkedett, hogy lesújtson az aranyláncok rabságába vergődő lányokra. Az öt penge egyszerre csillant meg a fényben. Most, kiáltotta a navigátor. Rajta, ordította doki is. A kardok megindultak lefelé, aztán valami rettenetes, láthatatlan erő megállította őket, kitépte a papok kezéből és eltüntette a kéken csillogó levegőben. Hurubi a szeméhez kapott, azt hitte rosszul lát. A szűzek nyakából kicsorduló vér helyett papjai elképett tekintetére esett a pillantása és a felborult edényekre, amelyekbe az áldozati vért kellett volna felfogniuk. Megőrültetek! Támadta papokra, mert azt hitte, maguktól dobták el a fegyvert. Aztán átelembe zuzamra tévedt a tekintete, mert nem tudott mást elképzelni, mint hogy a vén csirkefogó utoljára még kiagyalt valami disznóságot. Zuzam azonban egyáltalán nem úgy festett, mint aki bármiről is tudna. Maga is megkövülve bámulta a kardok útját, és attól tartott, hogy Hurubi újabb veszélyes trükkét látja. Ebben a szempillantásban ismét felhangzott az üvöltés. A bika azonban, amely taposva és öklelve végigvágtatott a tömegen, véres nyomokat hagyva maga után, kétség kívül élőbb volt, mint maga Bikaisten. Hegyes szarvain ruhadarabok csüktek, és amerre végigszáguldott, fájdalmas kiáltások és hörgés kísérte útját. Hurubi tágra merett szemmel bámulta a vágtató állatot. Felmerült benne, hogy talán túllépett egy ismeretlen határt, és akaratán kívül sikerült megidéznie Bikaistent. Félelme azonban csak egy szempillantásig tartott. Ha élő, akkor meg is lehet ölni. Megfordult, s a bikaisten kolosszusát biztosító katonákra förmett. Öljétek meg a bikát! A bika ekkor már egészen a kolosszus közelében járt, bár vágtatását erősen akadályozta a félelmében mozdulatánál dermedt embertömeg. A katonák letérdeltek, és felemelték láncsáikat, hogy az állat testébe vágják. A bika néhány ugrással a remegő papok, a tehetetlen hurubbi és az arcukat kezükkel eltakaró lányok mellett termett, mint a gúnyosan mosolygott volna a katonákra. A testőrök parancsnoka hangosan felkiáltott, és a láncsák megindultak a levegőben. Szálltak néhány métert, aztán lehullottak a földre. A bika megállt az áldozatra szánt nőkkel szemben, a szarva hegyének egyetlen villanásával eltüntette a láncot a nyakukról. Üdv, első asszisztensnő! Üdv, írónő! Maga kicsoda! Csuklott fel az írónő, és az ájulás környékezte. A navigátor, mondta bika, és türelmetlenül meglengette a farkát. Tűnjünk el innen, amíg nem késő. Aztán várt néhány pillanatig, majd az öt áldozati szűzzel a hátán eltűnt a tömegben. Mardukra örvendezett Hanis úr, és kezébe vette kardját. Valahogy így képzeltem én is. A többi a mi dolgunk, Doki. Zakabur majd megpróbálja. A Doki azonban félbeszakította meglehetősen udvariatlanul. Jobb, ha a feneketeken maradtok. Ez most már a mi játékunk. Ha elkezdtük, végig is csináljuk. Ki az a mi, Doki? Kérdezte kicsit sértődötten a helytartó. Ki az a mi? Gigasz nem akart hinni a szemének, amikor Likamusz halál után azonnal megrándult a következő zsinór. Ez lehetetlen, sápadt, el is legszívesebben kiugrott volna kamrából. Hiszen hurubbi parancsa szerint a többiekkel csak akkor kell végezni, ha lányok már meghaltak. A kocsonyaként remegő népnek el kell fogadnia őt királynak, őt, hurubbit, bikaisten főpapját. Most pedig, hiszen az áldozat még nem történt meg, ilyen jelzés nem érkezett a kamrába. Elromlott volna a rendszer. Lehetetlen. Ezerszer is végigvizsgált mindent. Türelmetlenül sürgetve ismét megmozdult a zsinór. Gigasz nem tehetett mást, mint hogy átrant a másik, még titkosabb kamrába, ahonnan jól láthatta Marduk kolosszusát. Látta láb alatt a palottát, az erkét, Zuzámot és Marduk isten papjait. Érezte, hogy izzadságban fürdik, aztán nagy lélegzetet vett és megrántotta a kötelet. Hallotta az iszonytató rubajt, aztán mindent eltakaró porfelhő csapott a magasba. Füléig hatolt a térről felhangzó üvöltés, és amikor a porfelhő felszakadt, elégedetten látta, hogy a palota nincs sehol. Marduk kolosszusa ráomlott az épületre. Veszély, veszély, sugározta a navigátor, amikor a lányokkal a hátán végigvágtatott a téren. Veszély! A Doki nyugtalanul pillantott körbe, félszemmel azonban a bika vágtatását figyelte. Valahol arra kell lenni a kapitánynak és a biológusnak. A mindent elsöprő, űrhajó indulásához hasonló robaj azonban elfeledtette vele a bikát. Megremegett a föld a lába alatt, és elzuhant akárcsak a többiek. Feje fölé emelte a kezét, hogy megvédje a körülötte pattogó kövektől. Nem tudott másra gondolni, mint hogy földrengés rázta meg a birodalmi fővárost. Ahogy azonban félve felpislantott, rádöbbent, hogy egészen másról van szó. Marduk ledöntése emberek műve, csak éppen fogalma sem volt róla, hogy függhet össze bika isten kultuszával. Talán ez is az ismeretlen forgatókönyv része. A palota teljes egészében megsemmisült. Királyostul, főpapostul, mindenestül. A szerteszét heverő emberi testeket szürke por fette, s a Doki látta, hogy jó néhányan soha többé nem fognak fölkelni a földről. Csak remélhette, hogy nekik nem esett bántódásuk. Megrázta a fejét, és lassan feltápászkodott. Hurubi felsikoltott rémületében, amikor a láncsák megálltak a levegőben, majd lehullottak a földre. A láncok lepattantak az áldozatra szánt lányok nyakáról, mint a láthatatlan kéz tépte volna le őket. Zuzam! Átkozott vén ördög. Pillanatig sem kételkedett benne, hogy Zuzam köpött bele a levesébe. Ez a szörnyeteg az utolsó pillanatig elhitette vele, hogy hajlandó megosztani isteni hatalmát, csak azért, hogy annál jobban megalázza és eltiporja. De a játszmának még nincs vége. Félreugrott az óriási bika elől, amely üvöltve párafelőket fújva vágtatott végig a téren. Még arra is volt esze a vén csirkefogónak, hogy bikaisten földi mássával riogassa az ostoba tömeget. Az nevet igazán, aki utoljára nevet, Zuzam. Oldalra vetette magát, és nem törődött vele, hogy a bika az áldozatok mellé áll, és egymás után feldobálja őket a hátára. Nyilván élő embereket bújtatott a bika bőrébe a véngazember. Ha lenne egy kard a kezőügyében, Mardukra belenézne a bika belsejébe. Most azonban fontosabb dolga is akadt, így is úgy is pusztulnod kell, Zuzam. Négy kézlábra állt, és elbotorkált egészen addig a kőig, amely alatt a figyelmeztető zsinór rejtezett. Remegő ujjakkal feszítette fel a kőlapot, és csak akkor nyugodott meg egy kissé, amikor kezébe vette a zsinór véget. Imádkozz Mardukhoz, Zuzam! Megrántotta a bőrfonatot, és érezte, hogy elönti az izzadság. Nem történt semmi. Zuzan még mindig csodálkozást mímelt a melvéden, a tömeg pedig jajgatott és zokogott a téren. Gigasz, Gigasz áruló lett. Megölte Likamus, az átkozott gazember. Disznók, mocskok, tisztátalan disznók. Sírni, zokogni szeretett volna, ahogy szétfosztani látta didelgetett álmát. Zuzam legyőzte. Ó, hogyan is lehetett ilyen ostoba? A ravasz vénember rászette. Adta az ártatlant, a gyengét, közben észrevétlenül fölébe kerekedett. Ó, ha egyszer mindent előről kezdhetne. Rángatta, tépte a zsinort, mintha minden mérgét a szívfonaton akarta volna kitölteni. Aztán csak annyit látott, hogy Marduk felemelt lába megremeg a palota felett. Látta Zuzan meghökkent tekintetét, amint felpillant az Isten szoborra, és feje fölé emeli mindkét kezét, látta Marduk arcán a vérszomjas vigyort és a mozdulatot, amellyel széttaposta a palotát. Sikerült, ujjongott lelkébe egy hang. Sikerült! Te leszel a főpap és a király. Feje köré fonta a karját, és levetette magát a kőlapokra, hogy elkerülje a Mardukból kirobbanó kövek csapásait. Merre vagytok? Harsant a doki hangja. Merre vagytok? Körülötte halottak kevertek, sebesültek, nyugdíjcseltek. A feldőlt vödrökből kiömlő ital vérrel keveredett. Lazítsd el magad, felelt a navigátor. Kapcsolt ki a mezőt, doki. A doktor már éppen engedelmeskedett volna, amikor Hanis úr megragadta hátulról a köpenyét. Hogyan tovább, doki? Menjetek a palotába, és csináljatok, amit akartok. A palotába, hökkent meg Zakabur, hiszen nincs többé palota. Akkor várjatok, meg valahol. Az utolsó szavakat már elcsukló hangon nyögte, mert érezte, hogy minden erő kiáramlik belőle, és megrodjan a térde a gyengeségtől. Úgy van, doki, ne félj, kicsi a gravitáció. Gyere, doki! A doktor érezte, hogy megemelkedik, és a következő szempillantásban már maga alatt érezte a teret. Elsuhant a jajgató sebesültek, a néma halottak, és a lassan csordogáló vérpatak felett, áttört a még mindig szállongó poron, a bikaisten orlikából bodrozódó füstön, és az élő bika előtt ért földet egy saroképület mellett. A bika felhúzta az inyét, hegykén a levegőbe bökött a szarvával, és elégedetten meglengette a farkát. Üdv, doki! Megismer? A dokinak sírás folytogatta a torkát. Átölelte a bika nyakát, és megsimogatta az oldalát. Üdv, navigátor! A többiek? Az épület sarkánál mozgást támadt, előbb egy szőke, szakállas óriás, aztán egy vékony, de csupa izom barnára sült középteremetű férfi, majd két tépet ruhájú, rémült nő bukkant ki az épület mögül. Az úriás felemelte a kezét, úgy, ahogy hurban szoktak, az űrkikötőben, szerencsés leszállás után, s barátságosan elmosolyodott. Üdv, Doki! Az ikarcsillag kapitány és legénységének túlélői üdvözlik egy ismeretlen világban. Doki a falnak dőlt. Szeméből patakzottak a könnyek. Hanis úr úgy futott, ahogy csak a lábai bírták. Mögötte Zakabur zihált, kezében kivont kardot tartva. Látták, hogy a Doki a fejük felett suhan a levegőben, és nem akartak lemaradni tőle. Mi az ördögöt kezdhetnének a tengeren túli varázsló nélkül? A húrbeliek nem is vették észre, hogy két szempár figyeli minden mozdulatokat. Csak akkor döbbentek rá, hogy nincsenek egyedül, amikor Hanis úr és Zakabur váratlanul eléjük toppant. Hanis úr meghajolt és összetette kezét a szíve fölött. Nem tudom, kit vagytok idegenek, de ő azt mondta, hogy a barátunk. Ha tengeren túli varázslók vagytok, segítsetek rajtunk. Ha pedig istenek, söpörjétek el ezt a vérszívó szörnyeteket a földszínéről, és vála felett Bikaisten irdatlan kőkolosszusára mutatott. Aztán megpillantotta Bikát, és összeharapta száját. Mardukra, csak nem Bikaisten maga. A Doki letörölte könnyeit, és megveregette Hanis úr vállát. Ezek valóban a barátaim. Amikor még nem tudtam semmit, mellettem álltak. Megígértem, hogy segítek neki is. Bikaisten szobra felül kiáltás harsant. Miram kikémlelt az épület sarka mögül, majd visszahúzta fejét. Az a fickó, Bikaisten főpapja, és a szobor környéke tele van katonával. Doki, kérdezze meg a barátait, mi történik. Mivel két folyó közének nyelvén mondta, nem volt szükség tolmácsra. Hanis úr is kidugta a fejét, aztán visszarántotta. Hurubbi átvette a hatalmat. A katonák és papok királyák kiáltották ki. Ő lesz a főpap is. És, kérdezte a navigátor, gonosz ember. Amíg az ünnepség tartott, beszéltem valakivel, aki mindent tud. Hurubbi király és főpap akart lenni. Ő újította fel Bikaisten tiszteletét, és az ő ötlete volt, hogy szűzek vérével áldozzanak neki. Az első asszisztensnő megrázkodott, és megkeményedtek a vonásai. Én még soha senkit, de ennek pusztulnia kell. Nézzetek végig a téren. Mennyi halott, és majdnem mi is. Azt a szörnyeteket is, azt a kolosszust remegett az írónő. Nem akarom látni többé. Csak akkor lesz béke, ha Bikaisten nincs többé, mondta Zakabur is, és kivont kardjával a kolosszus felé mutatott. Bikaistennek meg kell halnia. Mindenkinek látnia kell, hogy Bikaisten is Hurubbi halott. Csak akkor lesz ismét béke és nyugalom a két folyó közén. A kapitány gondolkodott néhány szempillantásig, aztán beleegyezően bólintott. Rendben van, mondta. Bikaisten meg fog halni. Navigátor, parancskapitány, gravitáció nem változik jelentősen, érezném. Hozzánk képest kicsi, túl kicsi. Térerő, talán megfelelő. Elég lesz? Nem tudom. A kardokhoz és azokhoz a hosszú vacakokhoz elég volt, de hozzá meg kell próbálnunk. Közölje a többiekkel. Hanis úr és Zakabur csak csipogást, fütyögést és csattogást hallott. Pedig akár Mardukra is esküdni mert volna, hogy azok vele szemben beszélgetnek. Ezen a furcsa, semmihez nem hasonlítható nyelven. Miram intésére elhagyták a saroképületet. Hanis úrral és Zakaburral nyomukban kiléptek a térre. A tér közepén még mindig ott hevertek a halottak, egymásba csavarodott végtagokkal, szemük üvegesen merett a kéklő égre. Bikaisten lábánál azonban ismét nyüzsgött az emberhangyák tömege, mint a mi sem történt volna. Parancsszavak röpködtek a levegőben, A testőrök kezében már újra ott fénylettek a láncsák, és a hadsereg szétszóródott egységei gyülekezni kezdtek a kolosszus körül. Hurubbi keresztbe fonta mellén a karját, és komoran bólintott. Néhány pap levette válláról Bikaisten hímzett palástját, és ugyanolyat terített rá, amilyen korábban zuzamot díszítette. Hurubbi a nap felé tárta a karját, és messzire hangzóan rikkantotta. Győzelem, győzelem! Áldás Bikaistennek, hogy véget vetett a gonosz uralmának. Két folyó közének népe halt szavamat, az új főpapét, Hurubbiét. Zuzam, ez az átkozott gazember megölette Umartibu királyt, hogy őrült fiát Hittabast segítse a trónra. Azt akarta, hogy ő uralkodhassék felettetek, Marduk nevében. Bikaisten azonban nem engedte, hogy a gonosz legyen urrá két folyó közének birodalmán. Marduk eltaposta Zuzámot és az őrült királyt. Bikaisten, áldassék a neved Bikaisten! Bikaisten zúgott a halottakon taposó, vértől és gombafüzettől megrészegült, vert, zúzott, piszkos fájdalmában örjöngő tömeg. Bikaisten, Hurubbi az új főpap! Sokáig éljen Hurubbi! Hurubbi boldog mosolyal az arcán felemelte a kezét. Bikaistennek köszönjetek mindent! Én, mint az új főpapotok! Ekkor a tömeg közül felüvöltött egy hang. Meghalt a király! Ki legyen az új királyunk, Hurubbi? A főpap elmosolyodott. Bikaisten mindenre választad. Kérdezzük meg Bikaistent. A tömeg felmorajlott. Úgy van, kérdezzük meg Bikaistent. Hurubbi engedelmesen bolintott, és Bikaisten felé fordult. Arcát a magasba emelte, hogy szembenézhessen a kolosszussal. Bikaisten, kiáltott rekedten. Bikaisten, adj választ a kérdésünkre. Mondd meg fiaidnak, ki legyen két folyó közének új királya, aki a te nevedben, a te dicsőségedre uralkodik majd. Olyan csend ereszkedett a térre, hogy hallani lehetett az alvat vérpatak felett röpködő legyek zümmögését. Bikaisten gyomrából hörgő hang szakadt ki, s Hurubbi megkönnyebbülve felsóhajtott. Akár Gigasz, akár Likamusz, nem marad el a jutalma. A kolosszus orlikából ismét füstört az ég felé, s a rémült tömeg feje fölött vérfagyasztó üvöltés csapott az égre. Hurubbi! Áldozatot! A tömeg térdre zuhant. Hurubbi legyen a király! Éljen az új király, Hurubbi! A kőlapok visszaverték kiáltásukat, a tér felerősítette. Mint sivatagi vihar zúgott az összefonódott hangok kórusa. Hurubbi legyen a király! Üdv az új királynak, Hurubbinak! Hurubbi földön túli mosolyal az arcán meghajolt, és feléjük kiáltotta. Kelj fel, két folyó közének népe! Bikaisten is a ti nevetekben elfogadom a királyságot. Most pedig áldozatot Bikaistennek! Bikaisten áldozatot követel! Hurubbi leeresztette a kezét, és a tétován rápislantó gurus szemébe mélyeztette a tekintetét. Honnan? Suttogta a félszemű. Hurubbi már korábban észrevette a saroképület mögül előlopakodó férfiakat, mögöttük a két szökevény nővel. Pontosan kiszámított mindent. Tudta, hogy csak egy véres áldozattal tudja megszilárdítani a hatalmát. Ha vér ömlik Bikaisten kolosszusa előtt, bűnrészesévé teszi valamennyiüket, és soha eszükbe sem jut majd kételkedni a hatalmában. Az ostoba nő személyek, ahelyett, hogy elfutottak volna a városból, őt bámulják, mint a megbaponázott majom a kígyóistent. Ott intett gurusnak, hozzátok ide őket, ők Bikaisten mennyasszonyai. Gurus intésére a katonák meglódultak. Koncentrálni, vezényelt a navigátor, és óriási teste megfeszült az erőködéstől. Koncentrálni! Kész, mondta a kapitány. Kész, mondta a biológus. Kész, mondta a doki. Kész, intett Babila. Kész, suttogta az írónő. Rajta! Bikaisten kolosszusa megvonaglott, mint a életre akarna kelni. Nyaka láthatóan megnyúlt, Szarvát fenyegetően előre szegezte. Hátáról embernyi kövek váltak le, és a katonák közé vágódtak. Rajta, növeld az erőteret! Bikaisten tovább vonaglott, de most már némán. Elhalt száján a borzalmas üvöltés. Orlikai még füstölögtek, mint dühös kémények a pusztaságban. Gigász! Hörögte Hurubbi, és öklével Bikaisten lábát verte. Elég volt, Gigász! Elég volt! Bikaisten ismét megvonaglott, majd lassan elszakadt a földtől, és a levegőbe emelkedett. A tömeg tehetetlenül bámulta a kolosszus útját, amint egyetlen furcsa szökkenéssel a levegőben termett. Úgy lebegett Hurubbi és a katonák felett, mint szokatlan formájú, gigantikus madár. Gigász, elég volt, Gigász! Bikaisten ekkor üvöltött fel utoljára. Panaszosan szállt a hangja, mint a búcsúzna rövid uralma szinterétől. Üvöltött, fájdalmasan és keserűen, aztán hatalmas dörrenéssel a földre omlott. A testéből kiszakadó gránit tömbök halálra zúztak mindenkit, aki a közelében tartózkodott.